az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
With a late night lady you won't recognize. I'm a chameleon, I'm always in disguise. I read your future, but it's written in the past. Take a good look, might be your last. Don't try to show me, 'cause you don't know me. Stay away. I could be wilder than the wind, 119 miles an hour. I'm in a whole other dimension, dancing doubles on the floor. You think I'm crazy, a little bit hazy, but I'm stone cold sober. You're telling me something, but there's nothing cheap as words. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia, és triatlonnal foglalkozunk az első órában, hiszen hétvégén rendezték meg a világbajnoki sorozat idei első versenyét Szamárkándban, ahol a magyar indulók közül Léman Csongor végzett a legelőkelőbb helyen, negyedik lett. Itt van velünk a vonalban a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője. Szia Csongi, köszönöm, hogy beszélhetünk.
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
Ugye, ahogy lehetett olvasni, a világbajnoki sorozat első versenye, az Abu Dhabi viadal, az elmaradt a közel-keleti helyzet miatt, így a szamárkandi sorozat, illetve a szamárkandi állomás volt az első verseny idén. És ahogy édesapád nyilatkozatát olvastam, neked általában az év első versenye nem mindig sikerül, vagy az idénykezdés nem úgy alakul, ahogy szeretted volna. Mi volt a helyzet most, milyen állapotban érkeztél, és milyen reményekkel vágtál neki a versenynek?
Igen, az elmúlt években azt láttuk, hogy az év első verseny az egy picit döcögősebben indul, mint miután már felveszem a ritmust, de úgy gondolom, hogy ez sikerült idén megcáfolni ezzel a szamárkándi negyedik helyezéssel. Azáltal, hogy a március végi Abu Dhabi verseny elmaradt, ugye nagyjából egy plusz hónapot kaptunk arra, hogy a felkészülésen még egy kicsit javítsunk, és még egy kicsit jobb formába tudjunk kerülni, amit úgy gondolom, hogy nagyon jól használtunk. és talán ennek is az eredménye az, hogy egyből már a szezon kezdésen most a VB sorozaton igazából a harmadik legjobb eredményemet tudtam elérni ezen a szintéren, úgyhogy nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy most ez a szezon kezdés sikerült.
Hát ez egy fantasztikus negyedik hely volt, és hogy említetted a harmadik legjobb, hiszen korábban két bronzéremes helyezésed van, ugye? Ezt jól tudom.
Igen, az elmúlt évben sikerült egyszer dobogóra állni ebben a világbajnoki sorozatban, illetve az ezt megelőző évben is, szóval eddig évi egy éremmel állok ebben a szériában, de nagyon bízom benne, hogy főleg egy ilyen szezonkezdés követően akár idén többször is a dobogóra fel tudok kerülni, hiszen az az idei cél, hogy összetettben ott tudjak lenni, akár az első három közelében.
Igen, és hát tegyük hozzá, ugye, hogy 6 másodperc választott el mindössze a bronzérmes helyezéstől, tehát rendkívül erős volt a mezőny, tényleg bárhogy alakulhatott volna. Hogy a hallgatókat egy kicsit képbe helyezzük, ez egy olyan verseny, ez a világbajnoki sorozat, ahol a világranglista legjobb helyezettjei kaphatnak egyáltalán indulási jogat. Ugye itt is 55 induló volt, és az, hogy te egyrészt elindulhattál, az az előkelő világbajnoki tabellán elfoglalt helyednek volt köszönhető, másrészt ez előny is volt ugye az úszásnál, hiszen hogy lehetett tudni, a rajtszámod ennek megfelelően 5-ös volt.
Igen, a tavalyi évben előkelő 6. helyen végeztem a világbajnoki szériában, az összetettben. Egy versenyző kivételével mindenki ott volt most a szezonnyitó versenyen, így az 5-ös rajtszámot kaptam meg, úgyhogy igen, ez sokat segített, ugyanis az úszás rajt az egy elég kaotikus helyzet ott a verseny alatt, ugye akkor óriási verekedés van, és a pozíciókért nagyon nagy harc, a bójáknál kimondottan, úgyhogy ez mindenféleképpen egy kicsi előny. Magát pedig a világbajnoki sorozatot talán így a Forma 1-hez lehetne leginkább hasonlítani, hiszen ott is pontversenyzés van, nálunk is ez így néz ki a világbajnoki futam és a széria, hogy minden futamon kapunk pontokat, és aki a legtöbb pontot gyűjti az év végén, az lesz a világbajnok, illetve a világbajnoki második, harmadik helyezett.
Uh-huh. Az, hogy te ilyen jól szerepelsz, az kivívja, vagy te kivívod magadnak a versenyzők tiszteletét? Tehát már ismeritek egymást, gondolom jó ismerősként köszöntitek egymást, esetleg vannak-e baráti kapcsolatok? Tehát milyen itt az élmezőny, vagy a legjobbak közötti kapcsolat?
Igen, abszolút. Van néhány száz triatlonista, aki profi szinten űzi magát a sportot, de azt gondolom, hogy igazán aki az elitbe tartozik, azok versenyeznek ebben a szériában, és azok között is úgy gondolom, hogy most már a legelőkelőbbek és a leggyorsabbak közé tartozom, és nyilván ezzel együtt nagyobb tisztelet is jár a versenyzőknek. Megnyilvánul ez akár a verseny közben is, hogyha a kerékpáron olyan szituációk vannak, ahol a helyezkedés nagyon fontos, és mondjuk leszorítanak egy versenyzőt, vagy egy kicsit agresszívan fordulnak valakihez, akkor ez az én esetemben egy kicsit máshogy néz ki, hogy velem jóval tisztelettudóbbak mondjuk a bolyban, mivel már több éve itt vagyok a top 10-ben ezeken a versenyeken. Illetve amellett, hogy versenyen nyilván ezek ilyen éles helyzetek, a versenyen kívül természetesen nagyon jó kapcsolatot ápolunk a versenyzőkkel, mindenki tiszteli a másikat, hiszen csak néhány olyan versenyző van, aki ott van így az élmezőnyben, úgyhogy ez egy válogatott társaság, és tényleg mindenki nagyon nagy tisztelettel fordul a másikhoz, hiszen tudjuk, hogy mindenki milyen sok munkát tesz bele abba, hogy ott az élen tudjon lenni.
Uh-huh. Ezért ez egy jó helyzet lehet, vagy nem tudom, megtisztelő, hogy tényleg téged is ebbe a körbe sorolnak, és tisztelettel néznek rád. Ugye magáról a samarkandi versenyről, ha beszélünk, ez egy olimpiai távú verseny, 1500 kilométert úsztok, 40 kilométer kerékpár és 10 kilométeres futás szerepel a programban, és ahogy lehetett olvasni, nagyon meleg volt, 30 fokban versenyeztetek Üzbegisztánban, szóval a körülmények milyenek voltak, és te például ilyen melegben mennyire tudsz versenyezni, mennyire szenvedős ilyenkor?
Alapjában véve én nagyon szeretem a meleg versenyeket, de leginkább nyáron, hiszen addigra van a legtöbb lehetőségünk ezt kitapasztalni. Így áprilisban egy kicsit sokkoló volt valóban megtapasztalni, mikor kiutaztunk Üzbegisztánba, hogy milyen meleg is van valójában a városban és a versenyhelyszínen. Úgyhogy egy kicsit tartottam is ettől, de ez magának a versenyek az egész képét átalakította Gondolok itt arra, hogy mindenki egy kicsit tudatosabb versenyzésre váltott, és mindenki egy kicsit próbált energiákat tartalékolni a futásra, hiszen a hőség főleg ilyen tavaszi verseny során mindenkit nagyon meg tud viccelni, és nagyon meg tud mindenkit lepni. Szerencsére nem volt vele problémám, úgy gondolom, hogy mivel Spanyolországban elég sok időt töltöttünk az elmúlt hónapokban, az valamennyire segített abban, hogy felkészült legyek a meleggel kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy a folyamatos frissítés az egy nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy ilyen jó eredményt sikerült elérni, hiszen ilyenkor kerékpáron rengeteg folyadékot viszünk be, illetve rengeteg energiagélt is eszünk, amiben sok szénhidrát van, szóval nagyon sok apróságra kell odafigyelni, főleg egy ilyen meleg verseny során.
Uh-huh. A körülmények egyébként, a szervezés az ideális volt? Ugye Samarkand először szerepel ebben a VB sorozatban, mint helyszín, világkupát már rendezett, de ebben ahogy te fogalmaztál, Forma 1-hez hasonlító sorozatban először debütáltak rendezőként.
Igen, most idén volt először VB sorozat szintű verseny. Az elmúlt években már nagyon szép világkupákat rendeztek. Ilyen szempontból mindig egy kicsit izgalmas, hogyha új helyszínre utazunk, hiszen nincs senkinek tapasztalata ezen a szinten a pályával kapcsolatban, de nagyon jól helytáltak a rendezők, úgy gondolom, és tökéletes rendezést csináltak. Maga a helyszín az egy elég steril evezős pálya, ami amúgy tökéletes lehetőséget biztosít magára arra, hogy triatlon verseny rendezés legyen ott, úgyhogy úgy gondolom, hogy a rendező oldalról minden tökéletes volt, és valóban így csak a versenyzésre kellett koncentrálnunk, és így, hogy már hazautaztunk, abszolút pozitív élményekkel gondolok vissza minden oldalról. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a jövőben is marad ez a verseny, és lesz még lehetőségünk itt akár a dobogóra is felkerülni.
Uh-huh. Na, hogyha magáról a versenyről beszélhetünk egy kicsit, elmondtad, hogy jó felkészültségi állapotban motiváltan álltál rajthoz, jól sikerült a felkészülésed. Az első szám volt ugye az úszás, amit a harmadik helyen zártál. Hogyan alakult a verseny, mi volt a taktikád, és akkor ez, hogy te az ötös rajtszámmal indultál, ez azért mennyi előnyt jelent? Tehát például a rajtnál.
Ez egy elég egyszerű úszópályának volt mondható például. Épp konkrétan arra gondolok, hogy az első bója az 300 méterre helyezkedett el a rajt vonaltól, a pontontól, ami azért elég hosszú időt biztosít arra, hogy valamennyire elhúzódjon a mezőny, így az első bójánál nincs akkora verekedés, úgyhogy jelen esetben annyira nem volt lényeges az, hogy például hányadiknak megy be a versenyző a pontonra. Én ötödikként vonultam be, de középre álltam, hiszen onnan volt minimálisan a legközelebb a bója, és középről is sikerült jól egy jó rajtot követően kijönnöm, majd a második körben előre kerülni, úgyhogy magából ebből a verekedés részéből szerencsére sikerült egész jól kimaradni, illetve a formát is jól mutatta az, hogy a második körben még fel tudtam zárkózni, és top 3-ba kijönni a vízből. A kerékpár azáltal, hogy elég meleg volt a verseny, egy kicsit nyugalmasabb volt, mint általában szokott lenni, nem voltak kamikáze akciók, mindenki próbálta az energiákat amennyire lehet menteni, inkább ahogy egyre többen lettünk, hiszen azáltal, hogy nem volt nagy tempó, egy kicsit meghízott a bolyunk, közben voltak leszakadó úszók, akik felértek, és egy 25 fős bolyjal tekertünk, ahol azért a helyezkedés az okozott némi stresszt, De nagyon jól sikerült a leszállás, és az érről tudtam megkezdeni a futást.
Uh-huh. Ha még egy picit visszatérünk az úszásra, ugye több magyar versenyző is indult. Ilyenkor a vízben van-e bármilyen olyan lehetőségetek, hogy egymást segítsétek, egymás lábvizén haladva, vagy mondjuk nem tudom, a verekedéstől egy valaki megóvja a másikat, vagy ilyenkor teljesen csak magatokra koncentráltok, és egyéni verseny, és akkor csak az számít, amit ti magatoknak kiharcoltok?
Alapjában véve egyéni verseny, és mindenki magára koncentrál, de nyilván, hogyha egy olyan ember mellé kerülünk, nem is feltétlenül kell azonos országból jönni annak, de nyilván a honfitársaink, ahogyha egymás mellé kerülünk a vízbe, akkor sokkal kedvesebben viszonyulunk egymáshoz. Gondolok itt arra, hogy nem próbáljuk egymást letolni mondjuk egy lábvízről, hanem akkor egy kicsit nagyobb helyet hagyunk, hogy egymást ne akadályozzuk, és így egy kicsit maga a a csapatozás az tud működni, de óriási dolgokat azért nem lehet. Itt ilyen segítségre gondolok, hogy sajnos ez nem tud megvalósulni, de a lábizezés az nyilván igen, de az nagyon ritka, hogy például pont egy magyar versenyző mellé kerül az ember ott az 55 fős mezőnyben, ahol mindenki próbál a lehető leggyorsabban eljutni A-ból B-be.
Uh-huh. Te egyébként gyors úszónak számítasz a mezőnyben, tehát ezzel tudsz egy olyan jó pozícióba kerülni minden verseny elején, amivel megalapozhatsz mondjuk egy jó eredményt?
Igen, azt gondolom, hogy a jó úszók közé tartozom. Az elmúlt évben minden versenyen sikerült előkelő helyen kijönni, és általában ez az alapja annak, hogy az ember jó eredményeket szállhasson harcba, hiszen sokszor szökések alakulnak ki egy versenyen, 8-10 fő elszakad a fő mezőnytől, és adott esetben ők végig tudnak menni a kerékpáron is, így 8-10-en szépen dolgozva, és esetleg egy fél perc, egy perces előnnyel megkezdeni a futás. Szóval maga az úszás az egy nagyon lényeges eleme a triatlonnak, azáltal, hogy aki ott, hogyha lemarad, akkor lehet, hogy a top 10-es, top 20-as eredmény is elúszik.
Uh-huh. Tehát akkor ez a harmadik hely, ez azt mondod, hogy mondjuk reálisnak tekinthető, és akkor ez már tényleg egy jó alap volt a folytatásra.
Igen, abszolút. Nyilván mindig egy kicsit lutri az első versenye, hiszen nem volt lehetőségünk az elmúlt hónapokban versenykörülmények között gyakorolni az úszást, de az megnyugtató, hogy ez ilyen magabiztosan sikerült most Szamárkándban.
Uh-huh. Eljött tehát akkor a futás, arról már egy picit beszéltél, és ahogy lehetett olvasni, 6 kilométernél az egyik riválisod tempót váltott, amit esetleg jobban is fel lehetett volna venni, vagy esetleg jobban lehetett volna alkalmazkodni hozzá, nem tudom, itt van-e benned hiányérzet, vagy erről mit tudnál mondani?
Igen, a futás elején ott egyből érre álltam, és egyből nagy tempót kezdtünk el diktálni, de utána több versenyző is összeállt az élmezőnybe, köztük futottam én is, és ebből a mezőnyből folyamatosan szakadoztak le, illetve ebből a csoportból folyamatosan voltak leszakadó versenyzők, és igen, 6 kilométernél volt egy tempóváltás, a német versenyző egy kicsit emelt a tempón, ami ott egy kicsit túl soknak bizonyult nekem, és ott egy néhány másodperces hátrányt szedtem össze, amit ezután sikerült tartani, illetve talán még egy kicsit közeledni is, de igen, ott volt egy holdpont a 6 és 7 kilométer között, ami úgy gondolom, hogy abszolút orvosolható a következő versenyekre, hiszen nyilván maga a versenyzési rutin is visszajön ilyenkor, ahogy elkezdődik a szezon, szóval úgy gondolom, hogy magára erre a tempóváltásokra építve még lehet fejlődni a következő versenyig is, illetve maga a rutin, ahogy újra kezd egy kicsit visszajönni, az is bízom benne, hogy segít a következő versenyen majd.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy az, hogy hétről hétre, évről évre ilyen színvonalú versenyeken veszel részt, nyilván van már versenyrutinod, amit gondolom, hogy fel tudsz használni, és olyan szituációkba kerülsz, amit esetleg már többször megéltél, és ebből tudsz erőt meríteni, így kell ezt elképzelni?
Igen, abszolút. A rutin az nagyon sokat számít, hogy a versenyző úgy tudjon versenyezni, hogy egy adott szituációban minél több energiát spórol, és tényleg csak akkor éget el nagyon, nagyon lényeges, illetve nagyon hasznos energiacsomagokat, amikor arra tényleg szükség van, hiszen ez egy 1 óra 40 perces verseny az olimpiai táv során, ami azért nagyon emberpróbáló, és tényleg minden kis plusz energiára szükség lehet, de maga az, hogy ilyenkor újraindul a szezon, mindig egy kicsi újdonságot is hoz magával, hiszen vannak új versenyzők ilyenkor, illetve azokat a szituációkat is újra kell valamennyire tanulni, amiket mondjuk az előző évben csak októberben kellett legutóbb használni.
Beszéljünk egy picit a többi magyar versenyzőről. Egyrészt Kis Gergely, aki csapattársad, ugye ő a 18. helyen zárt, Bicsák Bence 32. lett, Kropko Márton pedig, bár vezetett a futás során, sérülés miatt ki kellett, hogy álljon. Rájuk mennyire tudtál figyelni verseny közben. Esetleg Gergelynek tudsz-e segíteni, mint klubtársad, és például a mix váltó szempontjából azért átfut-e az az agyadon, hogy milyen jó, hogy ilyen sok jó magyar versenyző van, mert ez akár a későbbiekre, az olimpiára való felkészülésben, vagy az ottani szereplésben sokat jelenthet majd.
Igen, abszolút nagyon sokat tud segíteni már az is maga, hogy Magyarországról ilyen kiemelkedő versenyzők utaznak egy-egy versenyhelyszínre, hiszen maga az a csapatszellem is nagyon motiváló tud lenni, amiben mindenki azért küzd, hogy top 20-as, top 10-es eredményeket érjen el, és a mixváltó az pedig egy óriási célunk, hogy a következő olimpián egy nagyon erős csapattal tudjunk odállni Los Angelesben, amivel úgy gondolom, hogy abszolút lehetséges a pontszerzés, esetleg még az érem közelébe is kerülni, úgyhogy nagyon motiváló úgy gondolom most a magyar csapatnak a tagja lenni, hiszen nem csak fiú oldalról lehet látni, hanem a női oldalról is lehet látni, hogy nagyon erősek a versenyzőink, illetve ezen belül még az is egy nagyon nagyon jó dolog, hogy mint tiszaújvárosi versenyző ott tud lenni mellettem Kis Gergő is, és együtt tudjuk járni a világot amellett, hogy mindketten egy nemzetet képviselünk, még egy városból is, egy triatlon klubból is vagyunk ott a versenyen, úgyhogy igen, így persze, hogyha egymás mellé kerülünk kerékpáron, akkor próbáljuk segíteni egymást, ahogy csak tudjuk, és biztos, hogy nem akadályozzuk a másikat, illetve motiváló a verseny közben is azt látni, hogy ott vagyunk mindketten.
Igen, abszolút. Marcival egyébként tudtál beszélni? Tudsz valamit a sérüléséről? Mennyire komoly?
Nem, sajnos a verseny után nem találkoztam vele, azt láttam talán, hogy az elmúlt hetekben már küzdött ezzel a sérüléssel, és emiatt kellett valószínűleg feladnia a versenyt, de hát remélem, hogy mi hamarabb sikerül visszatérni, és 100%-osan ott lennie ezeken a versenyeken majd, és neki is erősíteni a magyar csapatot így.
Így van, jobbulást kívánunk Marcinak, és még elmondom gyorsan, hogy Kropko Márti a hölgyek versenyében 18. helyen zárt. Te viszont, ahogy említettük, 6 másodperccel maradtál le a bronzérmes helyezésről, a dobogóról. Amikor célba értél, akkor örültél ennek a negyedik helynek, azt láttad, hogy csak nagyon kicsin múlt, és akkor abba gondoltál bele, hogy legközelebb már tudod, hogy esetleg min kell javítani, vagy mik kavarogtak a fejedben, amikor célba értél?
Az utolsó néhány kilométerben már nem túl sok gondolat járjunk közömbe, főleg egy ilyen meleg versenyen, ott 6 kilométernél, amikor volt a kis holdpont, onnantól igazából olyan intenzitási zónában voltam, ami teljesen a plafon, szóval nem
nincs idő igazán gondolkodni, vagy erő.
Ilyenkor nincs idő gondolkodni, hanem ösztönösen cselekszik, és ösztönösen a lehető legmagasabb intenzitáson megy a versenyző. Tényleg már az utolsó körre úgy fordultam rá, hogy most nagyon szívesen megállnék, annyira úgy gondoltam, hogy a limiten voltam, és pont ezáltal, amikor a célba beértem, ott sem fogalmazódott még bennem meg semmilyen gondolat, csak az, hogy úristen, mennyire elfáradtam, és mennyire kihajtottam magam, amire gondolom, hogy a meleg is rátett még egy lapáttal, és utána, amikor egy kicsit magához tér az ember, akkor lehet így akkor lehet a konzekvenciákat leszűrni, és utána lehet egy kicsit átgondolni a versenyt, hogy mit is lehetett volna egy kicsit másképp csinálni, és utána persze egy picit gondolkoztam rajta, hogy nagyon jó lett volna az, már pár másodpercben benne van, és akkor megvan a dobogós helyezés, de úgy gondolom, hogy maximálisan kihajtottam magam, és ebben a versenyben most ennyi volt.
Igen, és talán ez a legfontosabb, ugye, hogy úgy fejezd be egy versenyt, hogy ne azt mondd, hogy hát még maradt bennem, hanem az, hogy mindent kiadtál magadból. Ilyenkor tudsz a verseny utáni éjszaka aludni, vagy pörögnek az események a fejedben, és gondolkozol ezen a bizonyos konzekvencia leszűrésen, vagy a tapasztalatok szerzésén?
Most ez a verseny egy délutáni verseny volt, 4 óra körül volt a rajt, úgyhogy amellett, hogy elég sok koffeint is viszünk be ilyenkor a verseny során, ugye ez óriási adrenalin löket is maga a verseny, úgyhogy ilyenkor verseny után inkább csak fekszik az ágyba az ember és nézi a plafont, ha még épp nem a verseny gondolkodik, akkor is, hiszen annyi minden történik egy ilyen 1 óra 40 perces verseny során, hogy azt utána napokig emészti, úgyhogy nem sok alvás volt a versenyt követően, nyilván pakolni is kellett, hiszen utaztunk haza Magyarországra, de ilyenkor igen, pörgeti az agyában az ember, hogy mik is történtek, milyen tapasztalatokat lehet ebből leszűrni, és mi az, amin lehet javítani.
És hát ahogy hallottuk, ugye szerettünk volna élőben behívni, de hát pörög az élet, ahogy említetted, hiszen holnap már, ha jól tudom, magaslati edzőtáborba utaztok, tehát abszolút nem sok lehetőség van a pihenésre, szóval milyen napok várnak rád, milyen edzések?
Igen, kicsivel több mint 24 órát töltünk most csak itt Magyarországon, holnap hajnalban már indulunk Spanyolországba, konkrétan Sierra Nevada-ban, az egy magaslati edzőtábor helyszín, ahol készülünk a következő megmérettetésre, ami Algéró lesz, a világbajnoki sorozat egyik állomása, úgyhogy addig 2300 méteres magasságban a Sierra Nevada edzőközpontban fogunk készülni, úszni, kerékpározni és futni, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan pluszt adhat majd még, ami nagyon hasznos lesz az ágírói futamon, úgyhogy így fog kinézni a következő három hetünk.
Azt a mindenit, hát nem irigylünk Csongor, tehát ez tényleg emberfeletti, maga a versenyzés is, de maga a felkészülés is, ami milyen úton te eljutsz egy-egy versenyre. Mennyire van megtervezve az idei év? Például ugye annyit lehet tudni, hogy május 18-án kezdődik az olimpiai kvalifikációs sorozat, és utána gyakorlatilag két évetek van arra, hogy pontokat szerezzetek, megfelelő világranglistás helyezést érjetek el. Szóval a 2026-os programodról mit lehet tudni?
Mikor édesapámmal leültünk decemberbe, és összeraktuk a 2026-os szezont, ugye ő az edzőm, akkor már igazából decemberben megvolt napra pontosan körülbelül, hogy hogyan fog kinézni maga a 2026-os év. Gondolok itt a versenyekre, az edzőtáborokra, az utazásokra, úgyhogy egész konkrét tervünk van, amihez csak tartani kell magunkat. És hát bízni benne, hogy minden zökkenőmentesen megy folyamatosan. Ez abszolút nem egy könnyű élethelyzet, és ez sok utazással és sok távolléttel jár, de az mindenért kárpótolja az embert, mikor egy olyan eredményt tud kihozni magából, amiért hónapokat dolgozott.
De ez számodra pozitív, hogy tudod pontosan, hogy két hét múlva itt leszek, itt kell jó eredményt elérni, tehát így a fejedben már tudsz tervezni előre?
Igen, abszolút, hogy így benne van igazából a következő hónap, majdnem, hogy tényleg órára pontosan, de ez szükséges is úgy gondolom így ehhez az élet stílushoz, hogy tudjuk, hogy mire számítunk, és a kiszámíthatóság az folyamatosan jelen legyen, hiszen tudni kell, hogy miért megyünk le reggel az úszodába, miért ugrunk be a vízbe, és miért csináljuk azokat az edzéseket, amiket csinálunk. Kellenek célok, hiszen ezekből a célokból lehet motivációt gyűjteni arra a napi 5 óra edzésre.
Ugye a ti életformátok kicsit hasonlít a teniszezőkére, de hát ott azt látjuk, hogy egyfajta csapat kísér egy-egy sportolót, menedzserrel, erőlétjegyzővel, gyúróval. Ha jól értem, akkor édesapáddal ti mindent magatok csináltok, tehát logisztikát, szállásfoglalást, utazás, szervezést, vagy azért van, aki segít még nektek is?
Édesapám, aki talán a legtöbbet tesz, hiszen ő nap mint nap ott van velünk, illetve követ a versenyekre és az edzőtáborokba is, de azért van egy picivel nagyobb stáb azáltal, hogy a szövetség az mindenben támogat minket, és mindenben segíti a mi munkánkat, illetve itt a Tiszaújvárosi Triatlon Klub is megtesz, amit lehet. Igen, ez nem úgy néz ki nálunk, mint mondjuk a kerékpárban, ahol 20 versenyző is vele, még egy ugyanakkora stáb járkál a világban, hanem mi mondjuk 3 versenyzővel megyünk, illetve édesapám jelent olyankor a stábot. Úgyhogy egy kicsit ez rendhagyó ilyen szempontból más sportágakhoz képest, de úgy gondolom, hogy a triatlonban ez remekül tud így működni, és az illetve maga az, hogy egy személy esetleg a 3 edző is egyben, az úgy gondolom kiváltképpen jó, hiszen itt minden sportnak hatása van a másikra edzésen is, úgyhogy egy egészben kell gondolkodni, nem külön úszásban, kerékpárban, illetve futásban.
Igen, igen. A Kropkó testvérek mesélték, hogy ugye amikor utaztok, értelemszerűen vinni kell a kerékpárt is, darabokban, amit esetleg ott a versenyhelyszínén te szerelsz össze, tehát nálad is ez van, gondolom, hogy még ez egy plusz feladat, hogy megold a kerékpárnak a szállítását is.
Igen, hát ez a logisztika, ez nem sosem könnyű. Itt nem csak arra gondolok, hogy maga az utazás, hanem igen, a kerékpároknak, illetve a sportfelszerelésnek a szállítása, ami nem könnyíti meg az életünket őszintén, hiszen maga ennek a bepakolása, ez nem egy túl rövid folyamat, úgyhogy ezt is mindig észben kell tartani, hogy ne felejtsen semmit otthon az ember, illetve azt a néhány táskát, amivel utazik, azt hogy a menedzselje, illetve hát, hogy...
Meg is érkezzen veled együtt, ugye?
Igen, hogy meg is érkezzen, vagy hogy mit csinálja, hogyha nem érkezik meg, illetve hogyha például valamilyen probléma van a kerékpárral mechanikailag, akkor azt tudja például orvosolni, nincs feltétlenül mindenhol ott szerelő, úgyhogy igazából mindenben egy kicsit ki kell képeznie magát a versenyzőnek is.
És akkor említetted, hogy az, hogy például Kis Gergely egyes versenyekre veled megy, az könnyebbség, mert egyrészt van társaságod, gondolom, ha bármilyen gond van, akkor egymás segítségére lehettek, de nyilván te vagy a rutinosabb és a magabiztosabb versenyző, ezt gondolom én.
Igen, én már régebb óta mozgok ebben a közegben, illetve talán régebb óta is járom a versenyeket, hiszen ő 2 évvel fiatal versenyző, de az nagyon jó, hogy úgy néz ki, hogy idéntől már sok versenyre együtt fogunk utazni, illetve amellett, hogy édesapám ott lesz, egy másik versenyző is, Kis Gergő is ott lesz, ami nyilván segítség, illetve egy kicsit könnyebbé is teszi, hiszen van kihez szólni, van kivel beszélgetni, és azokat a nehézségeket nem csak én élem át egy verseny alatt, amiket eddig csak nekem kellett, hanem ott van valaki, aki szintén tudja, hogy mivel jár, és egy kicsit meg lehet vele osztani ezeket a terheket, illetve ezeket a helyzeteket.
Hát nem mindennapi napjaitok, időszakaitok, versenyeitek vannak, szóval tényleg ámulattal hallgatom, hogy azért nagyon sok mindennel meg kell küzdeni, és mellette még ugye a versenyen is eredményesnek kell lenni. Csongi, szívből gratulálunk neked, nagy élvezettel néztük a televízión keresztül is a versenyt, és szerintem sokaknak szereztél örömet, úgyhogy azt kívánom neked, hogy sérülésmentes legyen a következő időszak is számodra. Most akkor jó utat nektek a magaslati edzőtáborba, és reméljük, hogy a további versenyekről is majd be tudunk számolni, és nagyon köszönjük, hogy beszélhettünk. Lehmann Csongort hallhattuk, triatlon versenyzőt.
Köszönöm szépen.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás, olimpiai bajnok! Gyere, Kristóf, egy jó beérkezéssel! Ez is kérmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak 4-es! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kisorsolták a női kézilabda bajnokok ligája elődöntőjének párosításait. Megalakult a Keresztény Demokrata Néppárt parlamenti frakciója. Változékonyra fordul az idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Kisorsolták a női kézilabda bajnokok ligája budapesti elődöntőjének párosításait. A címvédő Győri Eto KC a francia Brest együttesével találkozik, még a másik ágon az ugyancsak francia Metz a román Csesseme Bukaresttel küzd meg a fináléba jutásért. A négyes döntő június első hétvégéjén lesz az MVM Domban. Térsérülés miatt nem lehet ott a nyári labdarúgó világbajnokságon Xavi Simons, a Tottenham holland válogatott középpályása. A 23 éves futballista csapata szombati bajnoki mérkőzésén sérült meg. A június 11-én kezdődő tornán a hollandok a japánokkal, a svédekkel és a tunéziaiakkal szerepelnek azonos csoportban. Két légiósa, a cseh Julia Reisingerova és a svéd Alexa Held nélkül kell megvívnia az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapatának a Diósgyőr elleni bajnoki döntőt. Reisingerova térsérülés és műtét, míg Held NBA-es elfoglaltságai miatt nem állhat Gyokic Zselkó vezetőedző rendelkezésére. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó finálé első mérkőzését szerdán 17 órától rendezik Pécsen. Minden külföldi játékos távozik a női röplabda extraligában ezüstérmes Kaposvártól. A Somogyi klubtól távozik a magyar játékosok közül Kalmár Viktória és Szerényi Gréta is. A Magyar Kupa győztes bajnoki bronzérmes Békés Csaba két fiatal magyar játékos mellett 3 válogatott kerettaggal is hosszabbított. Az ütő Németh Lucával a következő idény végéig, a libero Kertész Petrával és a center Orosz Biankával pedig 2028 nyaráig.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az uniós források hazahozataláról. Megalakult a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója, melynek vezetője Rétvári Bence lett. A 8 tagú képviselőcsoport 2 helyettesévé Juhász Hajnalkát és Nacsa Lőrincet választották. Már ma megtudhatják a középiskolába jelentkezők, hogy hova nyerhetnek felvételt, a teljesítményük és a saját iskolai rangsorolásuk alapján. Az oktatási hivatal ma küldi el az iskoláknak a jelentkezők oktatási száma alapján összeállított rangsort. Az intézményeknek május 8-áig kell postázniuk a hivatalos értesítőt a felvételt nyert vagy elutasított diákoknak. Fél idejénél tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelv ismeretet is felmérik. 100 napos űranalóg kísérlet kezdődött Kölnben. A Német Repülési és Űrkutatási Központban 3 nő és 3 férfi költözött be a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre, hogy megfigyeljék rajtuk egy hosszabb küldetés pszichológiai hatásait. Az adatok feldolgozásában a Hunren Természettudományi Kutatóközpont is részt vesz. Washingtonban Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus részvételével nyílt meg a magyar tudósokat bemutató kiállítás. A Kossuth ház előtt látható szabadtéri tárlatot nyáron több más amerikai nagyvárosban is bemutatják.
Közlekedés.
Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-ás között terelésben kell autózni. A külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Nagyrészt derült, napos, száraz az idő. Estétől északnyugat felől beborul az ég, és holnap főleg délnyugaton záporok is előfordulhatnak. A szél ma mérsékelt marad, majd holnap ismét megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 2 és 7 fok között alakul, de keleten gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 17-22 fokra számíthatunk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Történelmi sikerek születtek tegnap. A kenyai Sebastian Save 2 órán belüli világrekorddal nyerte meg a londoni maratonit, ráadásul a második helyezett is bejött 2 óra alatt. A nőknél is világrekord született, az etióp Tigist Assefa is világrekorddal győzött. A világcsúcsok jelentőségéről Somogyi Zsófia készített összeállítást.
Új mérföldkövet ért el az emberiség, hivatalosan is 2 óra alá került a világcsúcs maratonfutás. 1 óra 59 perc 30 másodperc. Ennyi idő alatt ért célba a kenyai Sebastian Save. Félelmetes időt futott a második helyezett etióp Yomif Gecelcse is, aki szintén 2 órán belül 1 óra 59 perc 41 másodperc alatt ért célba, mindezt élete első maratonián elérve. De a harmadik kenyai Jakob Kiplimo is a korábbi világrekordon belül teljesített, az ő ideje 2 óra 28 másodperc. A 31 éves Sebastian Save mindössze a harmadik maratoniát futotta. Tavaly Berlinben és Londonban is győzött, 2023-ban a félmaratoni világbajnokságon aranyérmet szerzett. Így nyilatkozott a történelmi futása után.
I'm so excited today, running a world record in London marathon being my second time.
Nagyon izgatott vagyok. Világcsúcsot futottam a London maratonon. Ez a második futásom itt, ez is a kedvenc versenyem. Felejthetetlen. Ez örökre az emlékezetemben marad. 40 kilométernél azt gondoltam, hogy nem lesz meg a győzelem, mert az etióp Kegyelcsán nagy veszélyt jelentett, aztán mikor visszavett a tempóból, akkor jöttem rá, hogy meg fogom védeni a címemet. A célvonalhoz közeledve már nagyon sok fájdalmat éreztem, de az elmém készen állt rá, és képes voltam felülkerekedni rajta. Végül minden jól alakult.
Minden idők legnagyobb maratonfutója, a kenyai Eliud Kipchoge egyszer már bebizonyította. Az emberiség képes a két órás határ áttörésére. 2019-ben Bécsben laboratóriumi körülmények között 1 óra 59 perc 40 másodperc alatt futotta le a maratont. Majd 2023-ban a szintén kenyai Kelvin Kiptum félelmetesen közel került hozzá. Az ő nevéhez fűződött a London maraton előtti világcsúcs, ugyanis ő 2 óra 35 másodperc alatt tudta teljesíteni a távot. Kiptum később nem tudta teljesíteni a hozzáfűzött reményeket, sajnálatos módon autóbalesetben 2023-ban életét vesztette. Hogy mennyire volt várható, hogy Száve és Kedzsacsa lesz az első két futó, aki majd bejön két óra alá, arról a maratonfutó Csere Gáspár mondja el gondolatait.
Teljesen lesokkolódtam ezeken az eredményeken. Igaz, hogy a szakma mindenképpen várt, hogy idén vagy jövőre, tehát így a közeljövőben, de látható időn belül lesz egy hivatalos két órán belüli eredmény, hiszen ezek a két óra elejé idők most már azért nagyon megszaporodtak, és most így a Kipchoge öröksége után van egy kialakulóban egy tényleg egy többfős, nagyon ambiciózus fiatal utánpótlás, akik deklarálták is, például Száve is, hogy ő most szeretne világcsúcsot futni, és erre számítottunk, hogy ez erre sor fog kerülni, de az, hogy konkrétan London maratonon fog ez megtörténni ilyen meggyőző javítással, ez úgy gondolom, hogy sokakat meglepett. Azt érdemes elmondani, hogy London azért nem kimondottan egy nagyon gyors pálya. Igaz, hogy elég jó időeredmények szoktak itt születni, hiszen a világ legerősebb mezőnye mindig a londoni maratonhoz fűződik. A szervezők nagyon nagy pénzt és energiát fektetnek arra, hogy sokszor a legkiemelkedőbb sztárokat, riválisokat egyszerre a rajthoz állítsák. Még egy ilyen nagy verseny egyébként nincs, és ez a nagy konkurencia mindig nagyon jó eredményeket szül. De mivel ez egy kicsit emelkedősebb, technikásabb pálya, és itt április végén azért sokszor egy kicsit már melegebb is szokott lenni, így úgy gondolom, hogy két órán belüli időre nem sokan számítottunk, úgy igazán őszintén, de hát megcáfolták a futók. Sok tényezős kérdés, tehát több faktor együttesen játszott szerepet. Mindenképp, hogy említettem, egy nagyon erős mezőny volt, tehát féltávnál is még a nyulakat leszámítva hatan futottak együtt. Ez a húzóerő, ez mind fizikálisan, mind mentálisan sokat számít. Szerencsére az időjárás is kedvezett, ilyen 12-13 fokba versenyeztek, ami még elég jónak számít, és van még minimum egy, de inkább kettő technikai körülmény, amit figyelembe kell venni, az egyik ez a szupercipő. Tehát az Adidasnak ez a Evo szériája, ez már az elmúlt években egy elég komoly innováció volt, és most kihozták ezt a harmadik szériáját ennek az Evo Pro cipőnek, és erről azt kell tudni, hogy ez kevesebb, mint 100 grammos. Ez egy elképesztő könnyű cipő, tehát eddig 150-180 grammosak voltak a versenycipők, sőt, sok márka 200 gramm körüli cipőket gyártott. Ez mindössze 96-97 gramm, tehát ez egy óriási ugrás volt, gyakorlatilag egy olyan autentikus érzést adhat a futóknak, mint hogyha mezitláb futnának, mert nem kell cipelni semmit, de közben mégsem mezitláb futnak, mert ez a kiváló habkivacs technológia nagyon jó tompítást, csillapítást ad számukra, illetve a karbon technológia nagyon jó energia visszanyerést biztosít. Én úgy gondolom, hogy ami a cipő mellett még nagyon fontos, és talán lehet, hogy még fontosabb, az a frissítésnek a technológiája. Ugye állóképességi sportágaknál itt a hosszútávfutásban is, mivel nagyon hosszú ideig, nagyon magas intenzitáson kell teljesíteni, ezért a szénhidrát raktárak kiürülés az nagyon jelentős. És míg korábban inkább ilyen 40-50-60-80 gram per órás szintet bevitelt javasoltak, hát most elkezdték gyakorlatilag megduplázni, és Száve is 120 gram per óra szénhidrátot vitt be a maratonon, és ez biztosította azt, hogy az utolsó 12 kilométeren egy brutális gyorsítást tudott végrehajtani. Ugye 14 percen belül 5000-es részidei voltak az utolsó 10 kilométeren, és úgy gondolom, hogy itt a megfelelő frissítés, tehát a gélekkel, szénhidrátokkal való frissítés is ebben sokat játszott szerepet.
Még a szakma is csak próbálja értelmezni ezeket az eredményeket és megtalálni a lehetséges magyarázatokat. Ezt már a maratonfutás korábbi magyar rekordere Szűcs Csaba mondta.
Nagyon meglepett, megmondom őszintén, mert azért futottak, tehát az volt az utóbbi években ugye a trend, hogy főleg Valenciában, Berlinben úgymond ezek a gyors pályák, ami attól gyors, hogy kevés benne a kanyar, jó az idő, tehát olyan időszakban van, amikor relatív, nincs meleg, nincs szél, Berlinben is ilyen 10 pár fokok szoktak lenni, hosszú egyenesek, mert azért ennyi a sebességnél a kanyar az azért a sebességet úgymond megtöri. Megmondom, hogy nagyon-nagyon meglepett ez a dolog, hogy ennyire nagyot futottak, tehát azért az, hogy világúton belül fut az ember 1 perccel, és egy versenyen nem tud csak második lenni, mert előtte megdöntötték, tehát érdekes volt nagyon. Hogy ez most mitől van, ezt megmondom őszintén nem tudom. Az tény, hogy pénteken bejelentett az Adidas egy új futócipőt, ami még az eddig is extra-extra könnyűnél könnyebb lett 10%-kal. Nagyon eltalálhatták valószínű ezt a cipőt. Nyilván ezt a versenyzők ismerik, mi mondjuk úgy még, ha ebben a szakmában is dolgozom, csak fotón láttuk, és a súlyát, hogy 97 grammos, ami csak úgy érzést keltetni, ezek a nagyon könnyű edző és versenycipők is 200 grammosak általában. Tehát ez is nagyon jó mezőny lehetett, ami még érdekesség, hogy aki második lett és futott 1:59.41-et, az egy nagyon rutinos futó, de élete első maratoniát futotta. Eddig futott 10.000-es VB-n volt második, félmaratoni VB-n, tehát nagyon jó futó volt már fiatalkora óta, annak ellenére, hogy úgy ránézésre elég idős, 28 éves múlt, tehát nem idős maratoni futó, de élete első maratonián a régi világcsúcsnál gyakorlatilag 1 perccel gyorsabban futott, és második lett. Érdekes úgymond dolgokat vetett föl ez a tegnapi londoni verseny, hogy itt most egy nagyon-nagyon jó napot fogott ki mindenki, és hát mentek, mint a távirat, úgymond ezt nem lehet tudni. Ami még nagyon érdekes volt, hogy egy nagyon erős negatív splittel futottak, ami azt jelenti, hogy elkezdte 60,5 perces félmaratonival a győztes, és befejezte 59 perces félmaratonival, ami pár éve még egy félmaratoni világversenyen is nagyon nagy idő lett volna, hogy ezt most hogy tudta megcsinálni. Ami még talán egy kicsit durvább, és hogy úgy tényleg a laikus is érzékelje, hogy ez milyen űrteljesítmény. A 30-tól 40-ig olyan 10.000-et futott, amivel 1 perccel verte volna meg a múlt héten 10.000 méteres magyar bajnokságon a győztes. Ami nem egy óriási idő, de 20 éve nyertek ilyen idővel. Vagy a Káldi Zoltán által tartott magyar csúcs az 28 perc 1 másodperc, ő futott 27-40-et. Ha 30-tól 40-ig mérték volna neki, akkor is magyar csúcsot futott volna 10.000 méteren, szögesbe, rekordtánon, nem maratoni futás végén. Még egy kicsit engem is, vagy hát minket úgymond itt a kollégákkal is beszéltük reggel, aki szakmabeliek és maraton futottak, és tudják, hogy mi az, hogy futni 2 óra 20-at, 30-at és 2 óra 10-et. Hát mindenki úgy nézett, hogy ezt meg hogy.
A 2019-es és a mostani hivatalos 2 órán belüli időket Csere Gáspár így hasonlította össze.
Más, tehát nyilván ott Bécsbe úgy ment neki ennek a kísérletnek képsége, hogy ebbe volt azért bizonytalanság, mert senki nem tudott előtte ilyet futni. Most azért kávé azzal a magabiztossággal ment neki, hogy látható, hogy az emberi test erre képes. Illetve azért azt is kell látni, hogy más az, hogy verseny vagy kísérletről van szó. Tehát Kipcsögő biztonságra ment, nem emlékszünk azokra a felvételekre, az utolsó 1-2 kilométeren már integetett, meg mosolygott, tehát nagyon nagy tettet hajtott végre, de a végén ő már nem adott bele mindent. Tehát valószínűleg, hogy abban a futásban is még maradtak azért bőven másodpercek. Itt viszont Londonban hát azért a világ egyik legnagyobb presztízsű maratonjáról van szó, majdnem 60.000 indulóval, majdnem 50 éve rendezik. Tehát itt azért tényleg a végén volt egy nagyon nagy hajsza, abból kifolyólag, hogy ez az egyik legkomolyabb verseny a világon, és ez mindenképpen hozzátett a teljesítményekhez. Ez egy jóval progresszívebb futás volt, tehát itt 1 órán kívüli félmaratonnal kezdtek, ami szerintem kedvezett erőbeosztás szempontjából a gyors befejezésnek, hogy a Kipchoge futás az meg végig teljesen egyenletes volt. Ami a nyulazást illeti, ugye szabálytalan volt a nyulazás Kipchoge esetében, olyan szempontból jött, beálltak, kiálltak, fokozott, folyamatosan volt kibeálló nyulazás, itt meg ugye a nyulak kiálltak fél táv után, és utána a versenyzők magukra voltak maradva, tehát ilyen szempontból ez még emeli a londoni teljesítménynek a fényét, de azért úgy gondolom, hogy itt is a megfelelő konkurencia és a csoporthatás azért itt is megvolt a londoni születéshez.
Egy új dimenzió nyílik innentől a maratonfutásban, és innentől elképzelhető, hogy egyre több két órán belüli idő születik majd.
Ez egy új korszak, amit el kell fogadnunk, tehát most már a Kipchoge, aki nekem a nagy kedvencem, és nagyon tisztelek, és szerintem tényleg elévülhetetlenek lesznek az érdemei. Ő, nehéz ezt kimondani, de egy picit olyan szempontból sporttörténeti figurává vált ezzel, hogy ő ennek az előző korszaknak a legnagyobb futója volt, és szerintem most ez a londoni eredmény, ez egy új korszakot indított, és innentől a két órán belüli eredményeket folyamatosan várhatjuk. Szerintem ezek az 1.59-es maratonok, amennyiben a jó körülmények lesznek a versenyeken, ezek olyan eredmények lesznek a következő években, mint az elmúlt években, mondjuk egy 2.02-es eredmény, és ahogy említettem korábban is, mivel egy állóképes és sportágról van szó, ezért van esély arra, hogy a félmaratoni világcsúcsnál egy picivel lassabb tempót is meg fognak tudni duplázni a versenyzők, úgyhogy szerintem következő évtizedben 1-2 percet is fognak tudni még javítani ezen az időeredményen.
Nem csak a férfiaknál, hanem a nőknél is új világcsúcs született Londonban. A csak nők között megrendezett versenyen Tigis Tassefa 2 óra 15 perc 41 másodperces idővel ért célba. Ezzel korábbi rekordját adta át a múltnak, amiből 9 másodpercet faragott. Tigis Tassefa boldogan értékelte újabb világcsúcsát.
Szeretném megköszönni Istennek ezt a győzelmet. Nagyon boldog vagyok, hogy másodszor is nyertem itt Londonban. A verseny előtt az edzőm azt mondta nekem, meg tudod nyerni ezt a versenyt, és képes vagy megdönteni a világcsúcsot. Bizalmat kaptam tőle, és tudtam, hogy elvégeztem azt a bizonyos edzésmunkát. Amikor Londonba érkeztünk, láttuk, hogy ideális lesz az időjárás, tehát tudtuk, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy elérjem mindkét célomat.
Az új női világcsúcs kapcsán is Csere Gáspár osztotta meg véleményét.
Mindenképpen figyelemfelkeltő, főleg, hogy itt a másik és a harmadik helyzet is 2 óra 15 perccel kezdődő időt futott, és látható, hogy itt is formálódik egy olyan csoportosulás, akik, hogyha továbbiakban is úgymond összedolgoznak a versenyen, akkor tovább fogják tudni javítani a világcsúcsokat. Ez az ilyen woman only típusú világcsúcsról azért azt el kell mondani, hogy ezt nagyon kevés helyen lehet ezt megdönteni. Tehát Londonban rendeznek ilyet, illetve értem szerint a világbajnokságokon, olimpiákon, meg talán van még egy-két nagy maraton, talán Dubaj, de ebben nem vagyok benne biztos. Tehát ezt a világcsúcsot azért a helyén kell kezelni. Tehát ugye az utcai futásnak pont ez a különlegesség a pályátétikához képest, itt alapvetően vegyes mezőnyök vannak. Tehát ugye, amit jelen pillanatban még a Cseppenget is tartja, a 2 óra 9 perces vegyes női világcsúcsot, ugye inkább ez az, ami szerintem jobban bevonza a figyelmet. De a mostani dobogósok úgy gondolom, hogy megvan bennük a potenciál abban, hogy egy vegyes mezőnyben hát a 2-10 alatti időeredményt majd utolérjék a jövőben. Főleg, hogy amiről még érdemes egy picit beszélni, mint a dopping kérdés, hogy az említett 2 óra 9 perces eredmény sajnos egy dopping botrányba keveredett sportoló nevéhez fűződik, csak nem törölték el az eredményét. És aztán a teljesítményét pedig az nagyon emeli, hogy még erről egy gondolat, hogy Adidas főszponzorával sok ezer dollárt költött arra, hogy önkéntes dopping teszteken ment keresztül. Egy olyan kampányt indítottak, hogy szeretnék belülről is kitisztítani a kenyai sportot, hiszen az elmúlt években, ha jól tudom, 140 kenyai futó bukott le a dopping eseteken keresztül, és illetve szeretni a külső megítélését is megtisztítani ennek a sportágnak, úgyhogy ez is Szavének a sportemberi mi voltját, eredményességét még inkább névóban emeli, hogy beleállt egy ilyen kampányba, és tényleg jó érzés úgy elfogadni ezt az új férfi világcsúcsot, hogy tudjuk, hogy ez egy tiszta eredmény.
Férfi maratonfutásban a magyar rekordot Szemerei Levente tartja, aki 2024. szeptemberében Varsóban 2 óra 10 perc 43 másodperc alatt teljesítette a távot. Ezzel Szűcs Csaba korábbi 31 éve fennálló rekordját adta át a múltnak. 1993-ban Szűcs Csaba 2 óra 12 perc 10 másodperces időt teljesített. Hogy Magyarországon mi lehet a férfi maratonfutás jövője, arról a korábbi rekorder Szűcs Csaba mondja el gondolatait.
Hát én nagyon remélem, hogy fejlődni fog. A Levente annak ellenére, hogy nem idős, mostanában nem beszéltem vele, a csúcs környékén akkor többet beszéltünk. Azért ő másfél éve nem produkált komoly eredményt. Tehát nem tudott a csúcsa közelében futni. Most Bécsben is 2 óra 20-on kívül futott. Itt viszont futott egy fiatal futó, a Lombádám, 2 óra 12-40 körül. Ő neki egy relatív jó eredmény, de de a nemzetközi porondon ez sajnos ma már most csúnya szóval egy nagyon jó női eredmény. Ma már a nők is futnak e körül. Tehát én szurkolok, hogy valamelyik fiatalember fusson, úgymond nagyot, meg jót, de hát azért most a magyar hosszú távfutás nem olyan erős, tehát azért a 2 óra, meg a 2 óra 10, az nagyon nagy különbség. Az egy más dimenzió. Nagyon sok mindennek össze kéne jönni. Elsősorban, hát edzésmódszer, edzés, szemléletváltozás, tehát azért nem egy olyan egyszerű dolog, hogy most mi a hiba úgymond, de azért én remélem, hogy 2:10 belül lesz hamarosan a magyar csúcs, de ez a 2 órához közelítünk, ez azért nekünk azt hiszem, hogy még odébb van nagyon.
Somogyi Zsófia összeállítása után hamarosan kezdődik a Nemzeti Sportkör, maradjanak velünk.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ugyanúgy húz ma, mert jól áll nekem az élet, meg ez a túl az árabet felöltől, csak beszámolom a négyet, de nem lesz egyszerű keringő. Nem munka, de nem könnyű, egy életforma, de muszáj lesz feltennem az ív a pontra.
Ladies and gentlemen, Ivan and the Marisol.
És a közeledik egy új hatás, elsodor majd mindenki más. Jól áll nekem az élet, meg ez a túl az árabet felöltől, csak beszámolom a négyet, de nem lesz egyszerű keringő.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 perc a pontos idő, kezdődik a szokásos hétfői Nemzeti Sportkör, Szőlősi Györggyel, a Nemzeti Sport főszerkesztőjével, Kis Tamással, az MTI sportszerkesztőjével és Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével. Sziasztok! Hát körvonalazódnak, vagy pontosabban egyenesednek azok a kérdőjelek a labdarúgó NB1-es bajnokság hétvégi fordulója után, ugye mindössze két kör van már hátra, a Ferencváros Paks elleni 2-0-as győzelmi hez, vagy emellett a Debrecen-Győr találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget. Így most úgy néz ki a tabella, hogy a Győr vezet 63 ponttal, a Ferencvárosnak 62 pontja van. Mit gondoltok a két találkozóról, és a Győr számára ez a Debrecen ellen megszerzett egy pont, ez jelentheti-e akár a bajnoki címet is?
Hát azt majd két hét múlva tudjuk megmondani. Az biztos, hogy ennyi botlási lehetősége még pont volt a Győrnek, feltételezve, hogy a Fradi nyer hármat, de az se lesz nagyon könnyű, mindjárt a Újpest-Ferencváros, azért az nincs kőbevés, vagy ott nyerni fog a Fradi, de nyilván inkább igen, mint nem, és akkor még otthon lesz egy Zalaegerszeg, az is nyilván inkább igen, mint nem, még akkor is, ha az ET eddig kettőből kétszer aztán megverte a Fradit. Hát a Győr egyébként úgy játszott egy-egyet, hogy ezt egyrészt el is veszthette volna, a Debrecennek azért jócskán voltak helyzete, és nem felejtsük el, hogy a Debrecen számára tétje is volt ennek a meccsnek, mert a bajnoki bronzra hajt, és Paksra megy a következő fordulóba, de azért a Győr nem nézett ki rosszul, vezetés szerzett, abszolút kézben tartotta egyébként a meccset, meg is nyerette volna, hogyha kis szerencséje van, és akkor tényleg ott lenne az arany kapuba, de így azért ezt a két meccset meg kell nyerni, most nincsen kétségeim, hogy a Diósgyőrt sok kevésre meg fogják verni a következő héten, de Kisvárdán mit tudom én, hát voltak már ilyenek a magyar futball történetében nem egyszer, hogy egy ilyen kötelező meccs nem jött össze. Majd meglátjuk, hogy ebből mi sül ki. Nyilván sokkal nagyobb esélye van az aranyra a Győrnek, mint a Ferencvárosnak. A Paks, ha már a Ferencváros került, szóval Fradi nem játszott annyira rosszul, bár annyira jó sem szerintem, de a Paks az önmagához mérten borzalmasan gyenge volt. Jó, rengeteg sérültjük, hiányzójuk van, gyakorlatilag csatár nélkül álltak fel, de mindenképpen torony nélkül álltak fel, ami azért Paks esetében az elmúlt év tizedben viszonylag ritkán fordult elő, aztán később, amikor már benn voltak Ádám és Böde, akkor nyilván a Paks játéka is egy kicsit más volt, de gyakorlatilag veszélytelenek voltak a Ferencváros kapujára. Fradi még egyébként rukatott volna még 5-6 gólt, hogyha rendesen koncentrálnak, meg van skill a játékukba elől, de azért kettőt így is rúgtak, úgyhogy tulajdonképpen ez a meccs ez visszak sima volt, csak nem ezen a meccsen fog búlni a bajnoki cím, ha vélhetően, hanem az egy héttel ezelőtti győri vereségen.
Tomi?
Igen, ezzel egyetértek, amit a végén mondott Leo, hogy igazából a egy héttel korábban játszott egymás elleni mérkőzés lehet változatlanul döntő jelentőségű, és azzal is egyetértek, hogy ez a minimális tekintsük botlásnak, az benne volt még szerintem a Győr számításaiban, tehát talán itt a múlt héten beszéltünk róla, hogy tulajdonképpen a Debrecen elleni mérkőzésen az a lényeg, hogy ne kapjanak ki. Az X még éppen, hogy belefér, és aztán majd meglátjuk, hogy mi történik a következő két fordulóban. Nyilvánvalóan, ahogy hallgattam Vitális Milánnak a nyilatkozatát, aki ugye csapatkapitányként nyilatkozott, azért nem voltak ezzel ők teljesen elégedett, vagy legalábbis ő nem volt elégedett. Valószínűleg teljesen jogosan, mert az is igaz, hogy talán szorosabb volt a meccs, vagy lehetett volna még rosszabb kimenetelű a Győr szempontjából, de azt gondolom, hogy ennyi belefért nekik. Az viszont kétségtelen, hogy az utolsó két fordulóban már nem fér bele a hibázási lehetőség. Persze a Ferencvárosnak ott van az Újpest elleni derbi, ami mindig ugye ha az utóbbi éveket nézzük, ugye sosem alakult igazán úgy, hogy az Újpest meg tudta volna szorongatni a Ferencváros, de mégiscsak egy derbi, és itt azért a bajnoki cím szempontjából ez még hatványozottabban fontos a Ferencvárosnak, úgyhogy nem lesz nekik sem könnyű dolguk, de az Etónak ettől függetlenül szerintem úgy kell kalkulálnia, hogy a Ferencváros mind a két hátra úgyhogy nagyon izgalmas lesz a hajrá, ami szerintem az NB1-es bajnokság, tehát maga a Fizliga, meg egyáltalán a magyar futball szempontjából nagyon jó, hogy egy ilyen bajnoki szezont látunk, meg egy ilyen hajrát.
Igen, pont itt a végén kapcsolódnék hozzá én is, hogy ha azt nézzük, hogy olyan hagyományos vidéki futballfellegvárak, mint az Alegerszeg, a Debrecen és a Győr szorongatják a Fradit a magyar kupában éppen úgy, mint a bajnokságban, és ezek a csapatok harcolnak a dobogós helyekért, meg a kupa döntőben is még, és a Fradi pozíció egyik helyen sem biztos, akkor a magyar klubfutball általános szempontjából ez tényleg egy örömteli fejlemény. Abban nagyjából biztos vagyok, hogy mind a két hátralévő meccsét a Győr és a Fradi nem fogja megnyerni, tehát nem lesz 4 győzelem az ő szempontjukból nézve, de hogy most már, és én ilyet nem olyan mondtam itt eddig korábban, közelebb, talán múlt héten először közelebb áll az Eto'o a bajnoki címhez, azt nehéz lenne vitatni, de mondom, egyik mérkőzésre se gondolom azt, hogy eleve zsebben van bármelyik csapatnak, még a Diósgyőr ellen is, ugye Diósgyőr játszik a
otthon a Győr.
A Győr, mert tényleg látott az ember már sok furcsaságot, és miután az Eto'o képes volt a bajnokság közben, úgyhogy milliószor elmondtuk, hogy a Fradinak hosszabb a kispadja, erősebb a játékos keret, jobban bírja a hosszú sorozatot elvileg papírforma szerint, ahhoz képest a Győr ha néha ki is billent, mert ennél többről nem volt szó, de ez azért előfordult, mindig visszatért a helyes kerékvágásba, keréknyomba az ő szempontjukból, és most már azt gondolom, hogy innen, és ők is így gondolják, akik nagyon sokáig azt mondták, hogy nem szeretnének még a bajnoki címről beszélni, most már biztos, hogy csalódottak lennének, ha nem jönne össze.
Ezzel együtt szerintem az öt magyarral a Fradinak sem verse erősebb a kerete, mint a Győrnek, sőt, szerintem nem erősebb, kicsit gyengébb. Mm. És Korbu Máriuszt még el is vesztette most a Fradi, mert ugye már az Újpest ellen, mert kiállították, és ugye ő magyar, úgyhogy majd itt Nagy Barnabás lesz a kezdő, mert ötvös megsérült, uh-huh. Nagy Barnabás lesz a kezdő, az eddig van nagyon nem jött be a Fradinak, szerintem a bajnokikon, úgyhogy kíváncsian várom ezt az Újpest elleni meccset, mert nyilván a kapus az kapus, Szalai, Osváth, Gruber az rendben van, és de ott akkor már vagy Kislisztes, vagy Nagy Barnabás, most ez nem az a... Láttuk ugyan a kupa elődöntőben, amikor a Fradi fölállt 10 légióssal, meg a Dibusszal, hogy az nem is a legerősebb csapatával kezdő Győr ellen, hogy ott sem bírt a Győrrel, de azért ha Fradi úgy játszotta volna végig a bajnokságot, tehát magyarul ez egy felépített csapat lenne, nem pedig néha játszik ilyen összeállításban, akkor ezt a bajnokságot vélhetően Fradi simán megnyeri, de miután a szabály az... illetve nem szabály, de az ajánlás az ez volt, és a Fradi ezt tartotta magát, így megvélhetően vagy nem nyeri meg.
Igen, hogyha nem nyeri meg a Fradi a bajnoki címet, az utolagos elemzéseknél biztos, hogy előkelő helyen lesz az, hogy két nagyszerű magyar játékost adott el a szünetben, és őket nem sikerült igazán hasonló képességű játékosokkal pótolni, ami nem csoda, hiszen nem szoktak azért az NB1-es klubok gyakran a Premier League-be egyenesen játékost adni, meg talán a leggólerősebb magyar játékos volt a másik, Varga Barnabás személyében, akitől megvált a Ferencváros.
Aki még mindig vezeti a Fradi házi góllövő listáját, úgyhogy
ez önmagában nagyon sokat mond. Azzal együtt, hogyha a következő fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa, mégpedig úgy, hogy a Győr lesz a bajnok, az egyben azt is fogja jelenteni, hogy 7 év után a Ferencváros letaszítja a trónról, és egyben azt is fogja jelenteni, mert ez csak akkor állhat elő ez a helyzet, hogyha az Újpest megveri a Fradit, hogy nem is tudom hány év után először nyer az Újpest a Fradi ellen. Tehát ott egy másik nagyon hosszú sorozat is meg kell, hogy szakadjon akkor ehhez. Én egyébként éppen ezért is ezt nem annyira gondolnám. Lehet, hogy nem nyer a Fradi, és lehet, hogy még egy lépéssel a Győr közelebb kerül a bajnoki címhez, de azt vélelmezem, hogy még nem ebben a fordulóban.
Ugye az erőléti faktor az előjött a hétvégén, hiszen egyrészt a Győr 8 nap alatt a harmadik meccsét játszotta, és talán érezhető volt emiatt a második félidő visszaesése. Robikin viszont úgy nyilatkozott, hogy végre már nincs Európa Liga, és szemmel láthatóan egyre frissebbek a játékosok. Tehát ez mennyire lesz döntő az utolsó két fordulóban? Ugye ott már nem lesz hasonló terhelés.
Nem lesz Magyar Kupa, úgyhogy ilyen értelemben ez szerintem szinte mindegy. Uh-huh. Én nem hiszem, hogy ez bármiről is ez döntene. Sokkal inkább az, hogy például is gondoljunk bele, persze csak egy feltevés, de ha nincs az a Bánáti gól, akkor most a Fradi már bajnok lenne. Akkor arról beszélgetnénk.
Igen, ez így van, viszont az is látható, hogy nagyon nehéz még két olyan sorozatot is sikeresen végigvinni, mint a kupa és a bajnoki cím, nem beszélve akkor a nemzetközi helytállásról. Én azt hiszem, hogy az utóbbi sok-sok évben Szerhi Rebrovnál volt egyedül olyan, hogy a Fradi a nemzetközi porondon is folyamatosan jól helytált, és közben bajnok tudott lenni itthon, tehát még amikor a Szóza csapat Paulo Szózával a Videoton tényleg nagyszerűen játszotta az Európa Liga csoportkörében, akkor itthon nem tudott bajnok lenni, és még millió hasonló példát mondhatnék, vagy amikor Csercseszov óriási bravúrt elérve a csapattal azt hiszem csoport elsőként jutott egyenesen a Európa Liga nyolcad döntőjébe, akkor közben Iváncsán kiesett a Magyar Kupából, tehát lám ez a Győr, amit nem győzünk dicsérni, azért menet közben a kupában mégiscsak elvérzett, még hogyha csak 11-esekkel is.
Tomi, a szerinted plusz motivációt jelente az Újpestnek, hogy tudják majd azt, hogyha szombaton a Győr nyert a Diósgyőr ellen, akkor ha ők legyőzik a Ferencvárost a vasárnapi derbén, akkor azzal megfosztják teljesen a bajnoki címreményétől.
Hogyha az európai futballban, meg a, nyilván a magyar futballban is nézzük ezeket az ősi rivalizálásokat, akkor biztos, hogy valamilyen jellegű plusz motivációt jelenthet egy ilyen forgatókönyv, de azt gondolom, hogy az Újpest-Ferencváros mérkőzéseken egyik csapat játékosainak se kell nagyon extra motiváció, tehát azért ez mindig egy kiemelt mérkőzés, független attól, hogy éppen melyik csapat hanyadik helyet foglalja el a tabellán, vagy hogy hol állnak. Úgyhogy lehet, hogy egy kis extrát ad, de szerintem ez akkor is, tehát független a Győr mérkőzésének az eredményétől, ez mindenképpen egy igazi derbi lesz is egy igazi rangadó, úgyhogy talán ez nem ad plusz motivációt, viszont még annyit visszautalva arra, amit Gyuri már mondott, hogy készült ma az MTI-ben egy remek kis háttéranyaga a bajnoki versenyfutásról, Tőzsér Norbert kollégám által, és ha megengeditek, akkor idézek belőle egy-két statisztikát, mert hogy ezek érdekesek. Ugye, amit Gyuri is említett, hogy 8 évvel ezelőtt fordult elő utoljára, hogy nem a Ferencváros állt az élen a bajnoki versenyfutásnak a végén, vagy pontosan ugyanebben a szakaszban, és hát azóta valóban 7 sorozatban 7 bajnoki cím, tehát ez is mutatja, hogy ez mennyire nagy jelentőségű, hogy most egy ilyen szoros versenyfutás van, mert azért az elmúlt
szorosnak
7 évben,
mondjuk tavaly szoros volt.
Szoros volt, igen, de az elmúlt 7 évben valahogy egy kicsit jobban hozzászoktunk, hogy úgy valahogy mindig éreztük, hogy a Ferencváros a végén beúzza, és most szerintem senki nem, a Fradi szurkolókon kívül nyilván, meg Robi kéne, meg a játékosokon kívül senki nem jelentené ki, hogy biztos, hogy a Ferencváros behúzza ezt a bajnoki címet, tehát hogy ez most tényleg nagyon szoros, és ezért kezdtem el azzal az elején, hogy ez jót tesz a magyar futballnak. Ami pedig a hátralévő mérkőzéseket, meg az ellenfeleket illeti, ugye kitértünk itt rá, hogy a Győr, a Diós Győrrel fog most játszani, akik már búcsúztak az NB1-től. A korábbi szakaszban, tehát a bajnokság korábbi szakaszában a hazai pályán nyert a Győr, Miskolcon 1-1-et játszott, úgyhogy ilyen szempontból így, hogy most pályaválasztóként, ha lehet hinni a statisztikának, akkor nem csak a keret erőssége miatt, meg a tét nagysága miatt, talán ugye a Diós Győrnek kevesebb tét van már, azért mégiscsak a Győr az esélyes. A Ferencváros Újpest kapcsán pedig, vagy Újpest-Ferencváros kapcsán pedig ugye volt itt szó róla, hogy már nem emlékszünk pontosan, hogy mikor is volt, és évszámot most én sem tudok mondani, de az biztos, hogy a legutóbbi 30 NB1-es összecsapáson nem nyert az Újpest, úgyhogy az egy nagy
10 év, ugye?
16-ban Maja Diany góljával nyert az Újpest.
Na, itt a két lábon járó statisztikus.
Ezt véletlenül tudom, mert...
ez pont véletlenül tudom. Úgyhogy nagy meglepetés lenne, hogyha az Újpest megverni most a Fradit.
Ami az Újpestet illeti, én azt vártam, hogy a hetes után, ami azért már méltó mondjuk Dárdai Pál szerepvállalásához, és szerintem felvillanyozta nagyon is az Újpest szurkolókat, nem véletlenül volt tele a Pancsó Aréna, a semleges szektorban is azt gyanítom, főleg Újpest szimpatizánsok ültek. De azt vártam volna, hogy akkor egy kicsit acélosabb teljesítménnyel hangol a Fradi ellen az Újpest.
A 7-2-es
győzelem után, most hétvégén, amikor viszont 2-0-ra kikapott az Újpest felcsúton. Annyit pletykálok, hogy Dárdai Pál felesége mellett ültem, legalábbis a szünetben beszélgettünk, ő talán kevésbé bánkodott a 2-0 miatt, ami akkor még talán nem is volt 2-0, mint sem édesanyaként a Puskás Akadémiát erősítő Palkó keresztszalag szakadása miatt, ami egy hosszú és fájdalmas sérülés lesz. Szóval csak azt akartam mondani, hogy a 7-2 után azt gondoltam, hogy úgy fordul majd rá az Újpest egy kicsit nagyobb önbizalommal, nem egy vereséget követően, de hát meglátjuk. Minden esetre óriási meglepetés lenne, és több fontos sorozat szakadna félbe, hogyha az Újpest most nyerne.
Szerintem óriási meglepetés szerintem nem lenne, de hát azért itt az Újpestnél sokkal gyengébb csapatoktól is kapott ki a Fradi otthon, igaz, hogy idegenben meg alig kap ki, ugye? Zalaegerszegen kapott ki talán, aztán körülbelül ennyi, nem?
A Nyíregyháza...
meg most már Győrben.
A Nyíregyháza viszont látszólag felállt a 7-2-es vereség után, hiszen most legyőzte az Zalaegerszeget, és ezzel újra, vagy hát továbbra is nyitott a kérdés a bronzérmet illetően. Ugye a Debrecennek 50 pontja van, az Zalaegerszegnek 48, a Paksnak 47. Itt mit vártok? Ki érhet oda a dobogó legalsó fokára?
Hát egyértelműen a Debrecen, mert ez a Paks, ez most önmagához képest nem annyira célos. Az Zalaegerszegnek eleve pont hátránya van, ugye Paks-Debrecen mérkőzés lesz, megy még az Zalaegerszeg a Fradihoz, úgyhogy szerintem abszolút a Debrecennek áll ez a bajnoki bronzér zajló csata, az Etének meg ott van a kupa. Más kérdés, hogy az Ete mostani állás szerint valószínűleg jobban örülne, ha a Győrrel játszana a kupát, mert ha a Győr a bajnok, akkor onnantól kezdve ő másodikként is mehet az Európai Kupába, de mindent összevetve gyakorlatilag négy csapat az mindenképp az első ötből fog kikerülni, ez 100%. Debrecen nagyon-nagyon jó eséllyel ott van a már az Európai Kupába, hogy ezt bronzérmesként teszi-e meg azt, vagy negyedik helyzetként, azt most még nem tudni. A Paksnak nyilvánvalóan legkisebbek az esélyei ebben a harcban most, az Etének is jó esélyei vannak, a Fradi Győrnél meg ugye az a kérdés, hogy ki hol, de itt meg ugye mindjárt felvetődik, hogy a Fradinak a saját koeficiense az olyan erős, hogyha mondjuk a Európa Ligába indul, amit ha második lesz és megnyeri a kupát, akkor ott indul, akkor ott gyakorlatilag végig kiemelt. A Győr viszont nem lesz kiemelt a BL selejtezőben, viszont a BL selejtezőből mondjuk egy konferencia ligát, azt nem olyan hüde nehéz elérni. Uh-huh. Ezt a Fradi is bizonyította, mert még abban az évben, amikor a leggyengébb volt, még a konferencia ligába, akkor is odaért az elmúlt években, úgyhogy itt most egyébként nagyon könnyen előfordul, ha a Győr a bajnok, egyébként akkor is, hogyha nem, mert a Győr egyébként egy jó csapat, uh-huh. Tehát ez nem csak annak szól, hogy a BL-ből indul, de hogyha nem bajnok, akkor ugye konferencia liga. Onnan már nehezebb, mert ott már minden párharcot nyerni kell, nincs hova kiesni, de ha Győr a bajnok, akkor könnyen elképzelhető, hogy két magyar csapat lesz az alapszakaszban, amire ugye még nem volt példa.
Uh-huh. Ami a bronzérmet illeti, ott én is úgy érzem, hogy a Debrecen lépéselőnyben van, mondjuk fogalmazunk így, az Zalaegerszeggel szemben, legfőképpen azért, amit Leo is mondott, hogy azért az Ete még kétszer játszik a Ferencvárossal. Egyrészt a bajnokságban ugye annak még komoly tétje lehet annak a találkozónak, hogyha úgy alakulnak a dolgok, hát a Magyar Kupa döntőnek meg nem is kell magyarázni a tétjét, tehát ez egyértelmű. Úgyhogy a Paksot én sem érzem most abban az állapotban, vagy abban a tehát olyan szinten, hogy oda tudna még érni a harmadik helyre. A Nemzetközi Kupa szempontjából meg egyetértek, és legfőképpen az a fontos, amiről itt a múlt héten is beszéltünk, hogy talán most alakulhat úgy az egész kimenetele a Magyar Kupának, illetve a Magyar Bajnokságnak, hogy jó eséllyel vághatunk bele majd az Európai Kupa szereplésbe úgy, hogy a végén talán lesz két főtáblás csapatunk, ami azért egy nagyon nagy előrelépés.
Viszont nem kiemeltként a BL, mert a Fradi ugye a BL selejtezőben is egy jó darabig kiemelt lenne.
Így van.
Igen. Nem kiemeltként BL főtáblára jutni szinte lehetetlen. Ezt viszont azért engedjük meg mellé.
Ez így van.
Tehát
ez így van.
Őrületes nagy bravúrok kellnek, bár így lenne, tehát félrejtés ne essék, csak mondjuk reális.
A Fradival kapcsolatban meg azt is hallhattuk, nem tudom, ez áll-e még, vagy a nem tudom hány feltétel, aminek teljesülnie kell, azok közül teljesülhet-e még mind, de hogy akár a Bajnokok Ligája csoportkörben, bocsánat, főtáblán kezdhetne egyből. Hogyha...
Hát ugye ez három bajnokságnak kell vagy kellett úgy alakulnia, még oda is érhet, bár Ukrajnában, Sakhtarnak, nem szabad bajnoknak lennie, Rangersnek, meg az Olimpiakosznak. Ebből az Olimpiakosz az nem lesz bajnok, azt hiszem talán a Rangers, sem, most őszintén ezt nem néztem, de a Fradi is, tehát mostani állás szerint.
Uh-huh. Igen, de az Európa Ligára ez nem vonatkozhat, hogy ott is valami nagyon előkelő pozícióból indul eleve? A Fradi azon, hogy kiemelt lesz?
Én annyit tudok, hogy végig kiemelt. A mostani állás szerint, legalábbis ezt olvastam, nem bönkésztem végig, meg mert ahhoz még sok feltétlenek kell teljesülnie. Ne legyen bajnok, de nyerje meg a kupa döntőt, tehát mondjuk mindjárt ennek a kettőnek, de hogy ott végig kiemelt. Tehát még a főtábláért is.
Igen, az, hogy két magyar csapat oda érhet majd a liga szakaszba, amihez párszor már tényleg nagyon közel voltunk, a Puskás Akadémia 11-esekkel kapott ki a Fiorentinától, tavaly a Győr éppen Bécsben egy ólom múlott, hogy kiesett, de a végén mindig megbotlottunk a küszöbben, óriási lenne, hogyha most sikerülne, és a magyar bajnokság javulásának, hát mindig jó látni az ilyen objektív mérőszámait, ami lehet ez is, vagy lehet az is, hogy itt az UEFA koeficiensek alapján most már azért ugyanúgy, ahogy a válogatott ott van a legjobb 20-25-ben, ugyanúgy a bajnokság is följött a 30 nem tudom hányadik helyről az évek során, nyilván főleg a Fradi húzta, de látjuk, hogy azért a többiek is ott toporognak, illetve ugyanilyen objektív mérőszám az is, valamelyik héten a közelmúltban ugyanígy az MTV-as értekezletről jöttem, és ott azt hiszem a Fradi Győr volt egy olyan bajnoki meccs, ami minden idők második legnézettebb NB1-es meccse volt az M4 Sport létezése óta, úgy, hogy az első nem tudom hány az mind Fradi Újpest párosítás volt, és most meg a kupa meccsek között volt ugyanez a helyzet a múlt héten, hogy ott van a minden idők legnézettebb 10 kupa meccsében ez a Fradi Győr, úgy, hogy egyébként a 10-ből mondjuk 5 vagy 6 az kupadöntő volt. Tehát ez csak azt jelenti, hogy a magyar csapatokra, a legjobb magyar klubcsapatokra egyre inkább kíváncsiak a tévénézők is.
És ez, így, mondjuk ez mindig így volt.
És így, hogy a...
Csak nem ennyien esetleg, mint most a
Fradi. Hátra lévő két forduló még tartogat kérdéseket, vagy válaszokra várunk, így szerintem ez fennmarad, ez az érdeklődés. Az NB2-ben viszont már több kérdésre megkaptuk a választ. 3 év NB2-es szereplés után a Vasas az első feljutó az élvonalba, ma este a Honvéd lép pályára, és a győzelmével még matematikailag nem, de gyakorlatilag biztossá tenné az vonalbeli tagságát, Honvéd Soroksár meccset rendeznek. Mit gondoltok, mennyire megérdemelt a Vasas szereplése? Mi az, ami idén összeállt, ami mondjuk az előző években nem sikerült?
A pontszámok alapján, meg az eredmények alapján nehéz lenne vitatni, hogy a Vasas nem megérdemelten jutott vissza az élvonalba. Igazából úgy tűnik, hogy rendbe rakták annyira ott a helyzetet, hogy ezt a másodosztályt azért, hogyha megnézzük, hogy most a Kecskemét ehhez képest 10 pont előnyük van, tehát viszonylag magabiztosan sikerült visszajutni, aztán majd meglátjuk, hogy ez a következő szezonban az NB1-be mit jelent.
A legutóbb egy év után kiestek.
Ezért úgy, mondom, hogy majd meglátjuk, mert
de
ugye...
De szerintem az a tapasztalat, az, van, az a sokat fog jelenteni jövőre.
Igen. Én azt gondolom, hogy ha már itt ugye beszéltünk vagy hát legalábbis Gyuri említette a vidéki csapatokat, ugye a fővárosi csapatok szempontjából is el lehet mondani, hogy azért talán, hát én is, de a kollégák meg még inkább emlékeznek azokra a bajnokságokra, amikor több fővárosi csapat volt, és ezek nagy hagyományokkal rendelkező csapatok, mind a Vasas, mind a Honvéd. Ami pedig a ma esti meccset illeti, én azt gondolom, hogy akkor sem történik tragédia, hogy a Honvéd ezt most nem nyeri meg, mert akkor is nagyon jó helyzetben van, tehát most ugye egy meccsel még kevesebbet játszott, mint a Kecskemét, és így is van 6 pont előnye, tehát ha mondjuk egy X jön össze a Soroksár ellen, akik meg ugye még ott billegnek a kiesés környékén, akkor sem dől össze a világ, tehát még a hátralévő két meccsen meg lehet, vagy be lehet ezt biztosítani, egyébként meg még játszanak a Vasassal is, tehát még lesz egy Honvéd Vasas.
Azért figyelemre méltó, hogy a Honvéd jobban állt sokáig, mint a Vasas. Hát a Honvédnak igazából az elmúlt hetek becsúsztak be vereségek, és valahogy most már tényleg azon, hogy érjen véget ez a bajnokság, és jussunk fel, a Vasas meg gyakorlatilag csak nyert az utóbbi időben. Tehát ezért a Vasas már feljutó, a Honvéd pedig, tudom, hogy a Honvéd is már feljutó, de matematikailag még nem. Nyilván az lesz, mert egyrészt valószínű ma is nyer, hát onnantól már tényleg olyan már nincs, hogy onnan ne jusson fel, de ha ma kikap, még akkor is feljut, mert nem fog 6 pontot veszteni, még akkor is, hogyha valóban játszik a Vasassal, és voltak már ilyen a teljesen abszurd bajnoki finisek, de ez a voltak már, az azt is jelenti, hogy azért nem ez az általános.
Hát a Honvédnak is a fókuszát egy picit elvitte a kupa, hiszen ott fölcsillant a remény, hogy másodosztályuként is döntős lehet, és nem sokon múlott, és biztos vagyok benne, hogy ez azért szerepet játszott a valamivel halványabb bajnoki szereplésben az utolsó 1-2 hétben. Szerintem is fel fog jutni a Honvéd. Két nagy múltú fővárosi csapat fog feljutni. A Soroksár is amúgy fővárosi, meg a kiesés ellen szintén küzdő Budafok is egyébként fővárosi. A héten volt itt egy...
Még a BVSC is.
Meg a BVSC, amelyik legutóbb elrontotta a Vasas ünnepét, amikor már feljuthatott volna, és egyébként az a meccs is a legnézettebb sportközvetítések között volt a közelmúltban. Az a BVSC Vasas. És... A héten volt itt a France Footballtól egy újságíró, aki a BL döntő apropóján ír Budapest futball életéről, Budapest futball múltjáról, és akkor rácsodálkozott, hogy mennyi fővárosi csapat van, meg lehet az NB1-ben, és hogy ilyen talán csak Londonban van ennyi fővárosi csapat. Mondtam, hogy egy kicsit mások voltak az okok, meg a történeti előzmények, mert nálunk ez leginkább a trianoni traumából fakad, hiszen a polgárosult nagyvárosok Budapest kivételével mind a határon kívül kerültek Trianon után, és olyan városok, amelyek aztán eljutottak a Bajnokok Ligájába, Zsolnától Kolozsvárig, vagy Pozsonytól nem tudom én, Zágrábig. De hát most, hogy a Vasas meg a Honvéd visszajön két nagyon nagy múltú, nagyon nagy korábbi sikerekre büszke csapat, így aztán egyre többet fogunk megint beszélni arról, hogy a kettős rangadóknak a hagyományát lehet, hogy érdemes lenne föleleveníteni. már csak azért is, mert tényleg nő a nézőszám, mert újra van egy olyan nemzeti stadion, a Puskás Aréna. És a Vasasnak ez a legújabb érája, ami talán leginkább Nagy Miklós nevéhez köthető, amikor új stadionjuk van, és úgy volt egy nagy történelmi magára találás a Vasasnál, mert ott aztán minden volt, amikor a Kecskemét jogán nem csúsztak vissza, nem tudom hány adosztályba, meg szóval ott egész drámai dolgok történtek az elmúlt évtizedekben, de most lehet azt mondani, hogy igazán talpra állt a csapat, valóban volt egy idény az NB1-ben, és nem az volt a meglepetés, most már 4-5 éve nem azok az idények jelentették a meglepetést, amikor feljutott a Vasas, hanem amikor nem, hiszen mindig az volt a hír, hogy ott olyan az NB2-es többi csapattal szemben olyan lehetőségek vannak, anyagilag olyan játékos keret, hogy igazából illene följutni, csak hát tudjuk, a futballban ilyen nincs, hogy illene, meg a pénz nem minden, de szerintem ez a sok szempontból keserves 4-5-6 év, ez nagyon sok olyan tapasztalatot hozott, ami aztán valóban most már hasznos lesz, és hát a Vasas szurkolók nyilván nagyon bíznak ebben, hát ha nem csúszik vissza megint egyből a Vasas a másodosztályba. Hát a Honvéd meg szintén megjárta a poklok poklát, mert ott is ugye, ott meg az a helyzet, hogy bajnokcsapat is volt, hanem olyan távoli múltban, még Marco Rossi vezetésével a Hemingway érában, és aztán amikor a tulajdonos váltások elkezdődtek, hiszen volt ott kettő is, akkor még kupa győztes volt a Honvéd, és onnan vezetett aztán az út le egészen a másodosztály mélységeibe, és hát ahogy Szijjártó Péter, a klubelnök szokta mondani, most majd visszatér a Honvéd oda, ahova való, a magyar futball élvonalába.
Tudom, hogy hírek jönnek, de ezt nem bírom ki, hogy ne mondjam el, hogy a Vasasnál ott mindig az összeesküvés elméleteknek a csimboraszója Vasas, mert amikor a kiesés ellen küzdött a Puskás Akadémiával, akkor mindenki mondta, hogy na hát a Vasast, azt megveretik, kiesik, simán kiesett a Puskás, nem is tudták a Vasas szurkolók, hogy most mi történt. Most meg évek óta az megy, hogy hát Csányi meg OTP, és majd a Vasat föltolják, ezt képest nem tud feljutni, most pont jókor mondom, mert most feljutott, de évek óta már ez megy, hogy na hát az le van játszva, a Vasas megy az NB1-be, nem ment, úgyhogy ennyit az összeesküvés elméletekről, de most feljutottak, és egyébként pont Erős Gábor és Feckó Tamás neve nem hangzott még el, mert szerintem mind a Vasas, mind a Honvéd esetében ez két kulcstényező volt, mert láttunk már sok Vasast és sok Honvédot az elmúlt években, tehát nem véletlen, hogy most jutott fel ez a két csapat.
Így van, 20 órától, tehát Honvéd Soroksár a labdarúgó NB2-ben a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük majd, mi pedig folytatjuk a Nemzeti Sportkört a hírek után.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi vízilabda. Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A Bresttel találkozik a Győr a női kézi BL elődöntőjében. Megalakult a Fidesz és a KDNP frakciója is. Változékonyra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Kisorsolták a női kézilabda bajnokok ligája budapesti elődöntőjének párosításait. A címvédő Győri Eto KC a francia Brest együttesével találkozik, míg a másik ágon az ugyancsak francia Metz a román Csaszeme Bukaresttel küzd meg a fináléba jutásért. A négyes döntő június első hétvégéjén lesz az MVM Dome-ban. A labdarúgó NB2-ben tegnap a Vasas bebiztosította feljutását, ma este pedig a Honvéd egy esetleges győzelemmel ugyancsak nagyon közel kerülhet hozzá. A második helyen álló kispestiek a 27. forduló zárásaként 20 órától a Soroksárt fogadják. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Térdsérülés miatt nem lehet ott a nyári labdarúgó világbajnokságon Xavi Simons, a Tottenham holland válogatott középpályása. A 23 éves futballista csapata szombati bajnoki mérkőzésén sérült meg. A június 11-én kezdődő tornán a hollandok a japánokkal, a svédekkel és a tunéziaiakkal szerepelnek azonos csoportban. Két légiósa, a cseh Julia Reisingerova és a svéd Alexa Held nélkül kell megvívnia az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapatának a Diósgyőr elleni bajnoki döntőt. Reisingerova térdsérülés és műtét, míg Held NBA-es elfoglaltságai miatt nem állhat Gyokic Zsajko vezetőedző rendelkezésére. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó finálé első mérkőzését szerdán 17 órától rendezik Pécsen.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Megalakult az új Fidesz frakció, amelynek névsorát Gulyás Gergely frakció vezető hozta nyilvánosságra a Facebookon a képviselőcsoport zárt ülése után. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal sem, viszont átveszi mandátumát Lázár János és Szijjártó Péter is. A Fidesz frakció 42 fős lesz. Megalakult a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója is, melynek vezetője Rétvári Bence lett. A 8 tagú képviselőcsoport két helyettesévé Juhász Hajnalkát és Nacsa Lőrincet választották. Három lépcsős javaslatot adott át a közvetítőknek Irán, amelyben meghatározta, milyen feltételekkel hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal. Teherán első körben garanciákat kér az Irán és Libanon elleni katonai műveletek teljes beszüntetésére, és csak ezután hajlandó a Hormuzi szoros ellenőrzéséről, illetve atomprogramjáról egyeztetni. A hétvégén Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a korábbinál kedvezőbb béketárgyalási ajánlatot küldött Irán az Egyesült Államoknak, miután lemondták az amerikai delegáció útját. Humanitárius folyosót akar létrehozni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet a Hormuzi szoros környékén rekedt tengerészek kimenekítésére. Hetek óta több száz olaj- és gázszállító hajó, valamint 20 000 főnyi legénység veszteg el a Perzsa-öbölben a háborús helyzet miatt. 2,2%-kal csökkent a közúti balesetekben elhunytak száma az Európai Unióban 2024-ben az egy évvel korábbihoz képest, derült ki az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Míg az uniós átlag 1 millió lakosra vetítve 47 halálos áldozat volt, addig Magyarországon az előző évhez képest kismértékben emelkedett ez a mutató, elérve az 52 esetet. A statisztikák szerint a közösség legbiztonságosabb útjai továbbra is Svédországban találhatók, míg a legmagasabb baleseti arányszámot Romániában rögzítették. Még tart a pollen szezon késő tavaszi, legerősebb terhelésű időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepes magas tartományban van.
Közlekedés.
Aszfaltoznak az 51-es főúton Dunaharaszti térségében, a 16-os és a 19-es kilométer között egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Budapest felé és Kiskunlacháza felé is 1-2 kilométer hosszú torlódásban kell arra szolgatni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Nagyrészt derült, napos, száraz az idő. Estétől északnyugat felől beborul az ég, és holnap főleg délnyugaton záporok is előfordulhatnak. A szél ma mérsékelt marad, majd holnap ismét megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 2 és 7 fok között alakul, de keleten gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 17-22 fokra számíthatunk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sport Körcöllősi Györggyel, Kis Tamással és Elpap Istvánnal, és egy kicsit nemzetközi futball felé fordulunk, hiszen a Liverpool nyert hétvégén 3-1-re a Crystal Palace ellen. Szoboszlai Dominik kezdett, Kerkez csereként a 86. percben állt be. Mennyire láttatok biztató jeleket, és mennyi esélye van még szerintetek a Liverpoolnak, hogy Bajnokok Ligája indulást érő helyen végezzen végül?
Száz. De az már gyakorlatilag már nem most dőlt el, biztos, hogy BL résztvevő lesz, hanem egész egyszerűen annyira dadog mögötte mindenki, főleg olyan, amióta a Chelsea, mert az volt ott a fő veszély egy ideig, de most már annyira kinyílt az olló, hogy szerintem gond nélkül. Matematikailag ugye még nem, de pillanatok alatt oda fognak érni.
Igen, beszéltünk már itt róla két héttel ezelőtt is, a múlt héten is, hogy igazából mondhatjuk, hogy megmenti a szezonját a Liverpool, de hát igazából nem menti meg, mert most ez már egy ilyen sebb tapasz maximum, ez a, hogy akkor a BL indulást érő, de hát ez a minimum. Ha már így sikerült, ugye, hogy sok olyan célt nem sikerült elérni, amit kitűztek maguk elé, de a BL indulás az, én azt gondolom, hogy eddig sem igazán forgott veszélyben, ugye egyre jobban lekerült róluk a teher, hogy egyre kevesebb sorozatba kellett helytállni, amit persze nyilván nem így terveztek, meg szerettek volna a végéig harcban maradni, különösen mondjuk a BL-ben, ahol ugye Budapesten lesz a döntő, a Puskás Arénában nyilván Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos is szeretett volna itt pályára lépni egy BL döntőn, de ez nem jött össze. Én nem látom azt, hogy olyan nagyon nagy veszélyben lenne a BL indulás, különösen úgy, hogy a Premier League-ből most ugye az első 5 helyezett indulhat a BL-be, és végül is most a Liverpool a 4. helyen áll, és van 8 pont előnye a 6. helyhez képest, úgyhogy ezt azt gondolom, hogy ezt már azért nem fogja elrontani ez a csapat.
Azt jól sem tegyük hozzá, hogy célként az első 5 közé jutás ugye sosem vetődött föl, ez jobb hiány az utóbbi hetekben.
Igen, ez a kevesebb tapaszt.
Amióta mindenhonnan kérdeztek, mert ha még BL indulás se lenne, az maga az összeomlás. Ez így legalább jobb hiány.
Igen, talán az idényét nem menti meg, de az edzőjét talán igen a Liverpool.
Szerintem az sem.
Most a legutóbbi meccsen már persze az ember el van kényeztetve, és telhetetlenek vagyunk, de az okozta a legnagyobb izgalmat, hogy esetleg Pécsi Ármin is beállhatott volna harmadik magyarként, mert felvetődött ez, amikor megsérült a kapus, de aztán folytatni tudta a játékot, és éppen nem olvastam, hogy ott van a keretben, amikor még az ez előtti meccset néztem, ezt csak láttam ott a kép hátterében ücsörögni a padon, azért ez nagy dolog. És erről eszembe jut az is, hogy Tóth Balázs most valamiért szabad napokat kapott, vagy szabadságon voltak a Blackburn játékosai, és kijött a Puskás Újpestre, hogy azért két ilyen az angol első és másodosztályban számba vehető, maga Tóth Balázs rendszeresen játszik is, és nagyszerűen játszik, és arról cikkeztek most legutóbb, hogy el fogja vinni valamelyik első osztályú csapat, szóval hogy két ilyen kapus a Puskás Akadémiáról ott tud lenni az angol elitben, talán ez nem túlzás, az mindenképpen óriási dolog, meg most Lott is beszélt talán éppen gyenge Balázs kérdésére Pécsi Árminról többet és hosszabban, és ő is nagyon méltatta őt, és azt mondta, hogy bár persze nem ő most az első számú kapus, de ha úgy alakulna, hogy védenie kellene, akkor egészen nyugodt lenne.
Hát ezt mégsem mondhatja, hogy remélem sose kerül erre sor. Tehát
ez is igaz.
Emögé nem kell oda gondolni szerintem.
Vannak ezek a
kiprovokált
Ferencváros gyöngyalánkozón tűnt fel.
Igen, azok is jól esnek a magyar szurkolóknak.
Igen, persze. Az Arsenalról mit mondhatunk? Tomi, nyerni tudod, de a City nem játszott a hétvégén.
Hát igen, igazából nyilván próbál valamiféle szalmaszával kapaszkodni az Arsenal, azért az ő helyzetük messze menőkig nem úgy néz ki, mint mondjuk két hónappal ezelőtt gondolták volna itt szerintem a játékosok, a szakmai stáb meg a szurkolók is, hogy ki fog nézni.
Angol Fradi, nem? Nem azért, mert a Fradi annyival vezette volna a magyar bajnokságot, hanem mert egy darabig eszükbe se jutott, hogy majd a végén gond lesz.
És hát ugye nagyon sokáig az volt, hogy persze megkapta a kritikát az Arsenal végig a szezon során, hogy nem túl szórakoztató a játék, vagy kevésbé látványos, de ugye eredményes volt. Én is többször elmondtam itt, hogy igazából nézhetetlenek a mérkőzések, de legalább eredményes. Aztán volt egy-két ellenpélda, amikor jó futball volt és sok gól, de most már eljutottunk odáig,
például hogy... Például az Atlético ellen. Csak mert most velük játsszák az
előzőn. Igen, de most nem lesz 4-0, lesz most megmondom. És a Sporting ellen pontosan már ennek az ellenkezője látszott. Szóval az az igazság, hogy itt az elmúlt hetek leforgása alatt a nagyon jól kinéző szezonból egy ilyen rémálomszerű vég tűnik felsejleni, mert hát ugye a City, Manchester City-vel szemben a Liga Kupa döntőt elbukták, aztán utána Tóth Alexéktől a Bournemouth-tól kikaptak a bajnokságba. Közben ugyan a Sporting ellen sikerült beverekednie magukat az elődöntőbe, de aztán jött a bajnoki hajrában a City elleni mérkőzés, és ott sem sikerült nyerni, persze a City volt a pályaválasztó. Ezzel ugye gyakorlatilag a Manchester City kezében van mindenkinek a sorsa, a sajátjuk is, meg az Arsenalé is, mert ugye ők egyel kevesebb mérkőzést játszottak. Persze valamikor május 22-én azt hiszem, akkor pótolják az elmaradt meccsüket, tehát odáig még sok idő van, és addig még lemegy egy-két forduló, tehát lehet, hogy majd az Arsenalnak 6 pont előnye lesz a tabellán, csak hát aztán jönnek ezek a pótlások, és hát a Manchester Citynek nincs közben egy bajnokok ligája elődöntő, ami viszont van az Arsenalnak, egy olyan Atlético, bajnokok ligájáról utalok, egy olyan Atlético ellen, amelyik viszont szerintem foggal körömmel, tehát hogy...
Nem lesznek pihentető.
Ott se pihentetés, se semmi, és Simeone szerintem úgy feltüzeli ezeket a játékosokat, hogy az egy kínszenvedés lesz ennek az Arsenalnak az a két meccs.
A Cityre gondoltam, hogy neki egy FA kupa lesz, de az Arsenalnak nem. A keddi bajnokok ligája elődöntőt, ugye a Paris Saint-Germain Bayern elődöntőt sokkal előrehozott döntőnek titulálják. Ugyanezt gondoljátok, Keti, és milyen párharcra számítotok az első felvonáskor?
Annyiból gondolom csak így, hogy a négy csapatból a kiemelkedően a két legjobb szerintem a Paris Saint-Germain és a Bayern München, de miután a döntő egy meccses, ezért sohasem jelenthetjük ki, hogy egy döntő, hát mondjuk pont a Bayern München például az Aston Villa meg a Porto ilyenek ellen vesztett mondjuk back döntőket, mindegyiknél sokkal jobb csapat volt, de akkor, vagy a Barcelona mondjuk a Steaua Bukarest ellen, tehát ez oda-vissza párharcba esélye nem lett volna a Portónak, az Aston Villának vagy a Steauának, de mert nem oda-vissza párharc, hanem egy döntő, ezért hagyományosan ezek mind back döntők voltak, de a BL-ben is azért voltak ilyenek, úgyhogy
Inter Barcelona ellen, Inter.
Hát például, de nem az elő döntő volt.
Igen.
Az Interben, az pont egy oda-vissza párharcos meccs volt, ott a Bayernt verték a döntőbe 2010-ben. Na, de lényeg, én is azt mondom, hogy ha a futball igazságos, most az igazságos alatt az attraktív, szép támadó foci diadalát értem, akkor a Bayern PSG további utoljának kéne nyerni a BL-t, de egyrészt lehet, hogy a döntőben majd pont nem lesz annyira igazságos, és vagy lehet, hogy a döntőben úgy lesz igazságos, hogy ott meg az Arsenalból hirtelen kiszakad az a forma, amivel egyébként a bajnokság első kétharmadában még akkor is ott is voltak nem szép meccsek, de azért ott voltak. De hát vagy hazat lehet, az Atlético is. Hát az Atlético 4-0-ra meg tudta verni a Királykupába az első meccsen a Barcelonát. Most egy olyan játékkal, a Barcelona is ugye ez egy támadó futballt játszó csapat, mondhatni a harmadik legattraktívabb támadó futballt játszó csapat, csak már nincs versenyben a Bayern és a PSG után, de én a Bayern-t mondanám most, de ez önmagában nem jelent semmit.
A holnapi meccsre, vagy már a döntő hát bejutásra való esély?
A továbbjutásra, de itt szerintem a hazai pálya egyébként olyan hűdesokat nem nyom alatba, mint régen. Eleve pont ugyanakkorák a pályák. Régen még ilyenek is számítottak, az egyiknek 120 méteres pályája volt, a másiknak meg 95 hosszú.
Nincs idegenbelőtt gól előnye.
Így van, nincs idegenbelőtt gólszabály.
De ugyanolyan támadó szellemi futballra számítasz, mint a Real otthonában?
A Bayern és a PSG nem tud más futballt játszani. Tehát én
a Bayern részéről kérdezem.
De a PSG részéről is. Lehet, hogy tud, de még egyiket se láttam. Tehát itt hihetetlen menet lesz, és nagy élvezettel várom ezt is, meg a visszavágót is, mert mindkét meccs. Ezt senki se vegye, mit tudom én, 0,5 gólra. Másikat meg nyugodtan lehet ajánlani, de pont erre valakivel beszélgetnünk, ehhez képest majd ott lesz 2-2 a 30. percben, mert a futball már csak ilyen, de hogy a Bayern PSG és most mindentől függetlenül, tehát teljesen semleges néző, mert azért a BL elődöntő hiába van 1 millió meccs a tévében, a BL elődöntő már az a szint, amit a semleges néző is alapvetően megnéz, és én szerintem ez garantáltan egy hihetetlen szórakoztató mérkőzés lesz most a kifejezetten a semleges pártatlan külső szemlélőnek is.
Abszolút, én is már a múlt héten is azt mondtam, meg tartom is ezt, főleg úgy, hogy a hétvégén láttam az Arsenal Newcastle meccset. Tehát a Bayern Paris Saint-Germain biztos, hogy ennek a BL szezonnak a legjobb párharca, és szerintem a két legjobb mérkőzése lesz. Bár nem akarom...
Eddig ugye a Bayern Real az.
Eddig a Bayern Real, így van. Nem akarom azt mondani, hogy mert azt kívánom, hogy a budapesti döntő legyen minden idők legjobb BL meccse, persze természetesen, de látva ezeknek a csapatoknak a teljesítményét, formáját, ez a Bayern PSG, ez tényleg nagyon látványos, szórakoztató, azt hiszem, hogy csúcsfutball lesz, vagy nem tudom, szoktak mindenféle ilyen furcsa jelzőket,
űrfutball,
ugye, meg ilyenek? Tehát, hogy ez tényleg már...
Soha senki nem futballozott az űrben, tudom. Ez
gravitáció nélkül nem könnyű. Mondjuk.
Nem tudom, milyen jelzőket lehet még találni, és a másik párharc, meg az Arsenal Atlético, az meg szerintem egy ilyen nagyon küzdelmes, nagyon, nagyon verekedős dolog
kevés
lesz.
Kevés gólos?
Szerintem én arra számítok, hogy igen, de nyilván, ahogy Leo is mondta, a futball az mindig nagyon könnyen megcáfolja ezeket az előrejelzéseket, úgyhogy lehet, hogy tévedünk, de a papírforma ezt mutatja.
Most azon kezdtem meg gondolkodni, hogy a Puskás Aréna viszonylag rövid létezésének 7 éve alatt mely csapatok voltak itt, mert ahhoz képest, hogy csak 7 éve nyílt meg a magyar-urugvái meccsek 2019-ben, ahhoz képest a nagy klubok sorra játszott itt, tehát a Fradi ellenfeleként a Barcelona, Juventus, a Leverkusen például, de
hát amikor... A COVID alatt is, meg háború miatt,
igen, amikor a COVID alatt Angliában nem nagyon lehetett beutazni, akkor itt játszott a Tottenham, itt játszott a Manchester City, itt játszott a Liverpool valakivel, játszott. Tehát lehet, hogy pont a Liverpool-lal.
Lipcse Tottenham volt szerintem.
Hát szerintem de mindegy, ők is voltak, Liverpool. És aztán ugye volt Európa Liga döntőnk, Sevilla-Róma, és volt Európai Szuperkupa mérkőzés, Bayern München, talán szintén Sevilla. Tehát most a négyből az én favoritjaim sajnos már elbúcsúztak, mondjuk a Liverpoolt meg a Real Madridot sorolnám ide, de még a Barcelonát is, mint a klub történelmének a különlegessége miatt szívesen láttam volna talán a budapesti döntőben, hát ezek már nincsenek, de speciál pont az Arsenal, a PSG, a francia válogatott igen, de a PSG az nem volt még a Puskás Arénában.
Csak a Bayern volt.
És azt hiszem, a négyből csak a Bayern volt, igen, az Atletico sem volt. Úgyhogy ilyen szempontból is érdekes a dolog, de a Bayern München nem csak hogy volt itt, hanem már trófeát is vitt haza a Superkupa meccse. Ráadásul ugye földrajzilag a Bayern van a legközelebb, az talán az egyetlen olyan csapat, amellyel kapcsolatban szóba jöhet az, hogy nem csak repülővel, hanem közúton is mondjuk sok szurkolója jönne el Pestre, hogyha döntőbe jutna a Bayern. Arról nem beszélve, hogy Magyarországon ugye ez is egy szempont lehet, hogy ezek közül melyik népszerű Magyarországon. Nem tudom, hogy van-e ilyen statisztika, de én azt gondolnám, hogy a Bayernnek van talán a legtöbb magyar szurkolója, a második talán az Arsenal, de lehet, hogy első, és azért az Atletico-nak is van számottevő magyar szurkolótábora, hogy a PSG-nek van-e, azt nem tudnám megmondani.
Különösen ezért fájó, hogy azért szurkolók nem igazán, vagy nem nagy számban jutnak majd be a BL fináléba, de
ez igaz.
Hát, ha lesznek ilyen fanzónok, ahol jó kis közösségi élmény lesz. Egy kicsit beszéljünk atlétikáról és a sportban felelhető emberfeletti teljesítményekről, hiszen a hétvégén megdőlt a maratonfutás világcsúcsa, megvan az első két ember, aki versenykörülmények között 2 órán belül teljesítették a 42.195 méteres távot. Ez a siker egyike azon történelmi rekordoknak, amik néhány éve még megdönthetetlennek tűntek. Mennyire váratlan ez számotokra, és tényleg itt mindig sokat beszélünk arról, hogy mi lehet a teljesítőképesség határa, mit tud még az ember elérni, akár sportban, akár más területeken.
Váratlannak, annyiból nem váratlan, hogy ugye a világcsúcsok már csak olyanok, hogy időről időre megjavítják őket. Az egy másik kérdés, hogy, és külön készültem erre, ugye itt sokat írnak, meg sokan beszélnek ezekről a bizonyos cipőkről, mert azon túlmenően, hogy ugye a férfiaknál arról kevesebbet beszélünk, hogy közben a nőknél is megjavították a világcsúcsot. Igen. Tehát tulajdonképpen mind a két nemnél megjavították a világcsúcsot, és mind a ketten ugyanabban a cipőbe futottak. És anélkül, hogy márka nevet mondanék, ugye a német sportszergyártó cégnek egy új generációs cipőjéről van szó.
Mindenki mostantól ebbe fog futni.
Na de ezt majd mindjárt mondom, hogy miért nem. Most kigyűjtöttem ilyen adatokat, hogy nem mondjak hülyeséget, mert azt nem szeretnék. De hogy ugye az a lényege a cipőnek tulajdonképpen, hogy a súlya az 97 gram, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az átlagos versenycipőkhöz képest, amik olyan 150-200 gramosak, mondjuk ennek a fele. És van egy olyan technológiája, ami úgy írják, hogy 11%-kal nagyobb energia visszaadást kínál, és ez azt jelenti, hogy 1,6%-kal javítja a futás gazdaságosságát. Na most itt jön az, hogy attól, hogy cipő, tehát ugye én amatőr kispályás focistaként néha elmegyek futni, uh-huh. és akkor én megnéztem itt a...
De te nem tudnál két órán belül, ez az, pusztán a cipőt.
Akkor is boldog vagyok, ha nem töri fel a lábamat.
Igen. Tehát, hogyha megvenném ezt a cipőt, én akkor se tudnék ilyen adatokkal futni, amit, hát
annyiból,
amit itt most...
Annyiból igen, hogy lehet, hogy a saját teljesítményed ugyanennyivel nőne, csak az...
Igen, bár itt azt írták a szakértők, hogy aki olyasmi 5 kilométereket fut, mint én, az ne is kölcsön erre egyébként. Körülbelül 500 euró lesz ennek a cipőnek az ára, ami korlátozott számban lesz, majd kapható.
Csak ezért nem költesz,
és mert vajon majd ezt is betiltják, és visszatérünk a régi időeredményekhez, mint az úszásban.
Na, ez egy jó kérdés.
Cápadreszt.
Nem, ez egy hiszem. Jó kérdés, de hogy tehát azt gondolom, hogy az,
nem,
hogy...
Nem, hát a lábadon bármi lehet szerintem.
Az, hogy vannak ilyen sporttudományilag megközelített eszközök, amivel lehet ezeket javítani, az egy dolog, de hát nyilvánvalóan ezek a futók azért olyan edzésmunkát, meg olyan... úgy építik fel az egész programjukat, hogy azért nem véletlen, hogy ők tudnak világcsúcsot futni ezekbe a cipőkbe.
Meg ne felejtsük el azt se, hogy azért egy két órás világcsúcsról, most kevesebb, eddig meg éppen több volt, már ami a versenykörülmények, ne felejtsük el, ugye már két órán belül volt eddig is, csak az nem versenykörülmények között volt, hogy az egy két órás idő tartamon azért talán könnyebb valamennyit lenyesni, mint hogyha, mit tudom én,
100 méteren
kellene. Más kérdés, hogy Usain Bolt például fénykorában azért javítgatott egész durva különbségekkel világcsúcsot. Más versenyszámokban meg történelmi. Hát rudugrásban ott ugye maga Bubka hazudta azt, mert ez biztos, hogy nem volt igaz, hogy ő mindig lemérette, hogy egyébként valójában mennyit ugrott, és mértek neki, ám csak direkt többet mondott, mint ami most a Duplantis világcsúcsa.
Legutóbb a Nemzeti Sport interjúban, igen.
6.50, vagy nem tudom, mennyit is ugrott a Bubka, vagy 6.40, tehát ez, ilyenek vannak.
Igen, de címlapunkon volt ez az állítása.
Én magam raktam oda.
Emlékszem,
annyira jó duma egyébként.
Kezében nyomtam az aznapi példányt az Európai Sportügyi Szövetség máltai elnökének, és ő csak annyit mondta, hogy ugye ez nem igaz.
De idézet volt, tehát ő maga mondta, jó, de most nem a Bubkára gondolok, hanem arra, hogy azért, mint a Jarmila Kratokvilávé, azt hiszem a legrégebbi, 83-ból a legrégebbi fennálló olimpiai számban világcsúcs 800 méteren. Hát 83. Tehát aki akkor született, annak adott esetben már unokája van, de a Marita Koch sem sokkal fiatalabb, pont a jövő héten lesz 60 éves Jonathan Edwards, akinek 30-nál, és pont ma beszélgettem egy kollégám, a Szendrei Zoli kollégámmal, hogy mindenképp írjunk róla, akinek 93-ból származik a hármas ugró világcsúcsa, Sotomayor, akinek annyira időtálló a 245 centis magas világcsúcsa, hogy a havannai kocsmájának az a neve, hogy 245, és nem is akar rajta változtatni, mert a világ sem változtat rajta. Szóval én nagyon bírom ezeket a nagy régi rekordokat, mint hogy Bimone is milyen volt, amíg aztán Powell meg nem javította, de Powellét meg hát javítja meg. Mm-hmm. Szóval,
hát igen, meg amikor Phelps úszott űridőket, hogy a nagyönkenél a kifejezésnél, akkor nem gondoltuk, hogy jön majd Milák Kristóf, aki megjavítja valamelyik világcsúcsát. Tehát egyfelől vannak valóban olyan időtálló csúcsok, ami fantasztikus, és ha egy valami miatt remélhetjük, hogy nem a budapesti BL döntő lesz mindegyök legjobb, akkor miatt az egy miatt, hogy Puskás Ferenc döntőbeli 4 gólos rekordját ne döntse meg senki, mert az is most már 66 éve tartja magát. Másrészt meg, amikor mindig rácsodálkozunk, hogy még ennél is lehet jobb, amit már tényleg senki nem gondolt volna, és vajon hol a határ, akkor meg azért azt is gondoljuk végig, hogy hát persze azt szoktuk mondani az aktuális olimpiai vagy világbajnokra, hogy ő az, aki a nem tudom én hány milliárd ember közül a leggyorsabban úszik, vagy a leggyorsabban fut, vagy nem tudom micsoda, ami nem így van, mert csak azok közül ő a leggyorsabb, aki megpróbálta, és sokkal többen vannak, akik nem próbálták meg, tehát ha megadatna mindenkinek, hogy abban, amiben jó adottságai vannak, tehetséges, olyan a genetikája, stb., kipróbálja magát, akkor lehet, hogy még nagyobb csúcsok születnek, csak azt akarom mondani, hogy azért az emberiségben van még tartalék szerintem.
De hogyha van az emberiségben tartalék, de hozzá jönnek a kifejlesztett sporteszközök, akkor az tud növelni, nem? Tehát például az ilyen futballlabdákkal úgy is meg lehet rúgni a labdát, hogy nem feltétlenül a legjobb rúgásból lesz egy gól. Tehát, hogyha...
Igen, mondjuk a futballlabda az a részben jó példa, részben meg az nem jó példa, mert ugye ott mindig az van, hogy aki a gólt kapja, tehát a kapus az általában panaszkodik rá, hogy hát ez a labda, ez nem úgy száll, mint a nem tudom, 4 évvel ezelőtti, meg a 2 évvel ezelőtti, meg a tavalyi.
Valójában a kapus nem úgy száll.
Ott is visszatáncolt a sportszergyártóipar, mert ugye ez a Jabulani, vagy melyik volt az, amelyikre tényleg panaszkodtak a kapusok, igen, hogy szitál a levegőben, meg nem tudom, furcsa
pályát. Amivel mi játszottuk az első hivatalos mérkőzést, mert Blatter még bevezetés előtt elhozta a telki átadásra, ahonnan egy MLS-be dolgozó kollega elhozta, és a hétvégi
a Blast 4-es
csapatunk, megmutattuk, kérdezték, hogy ez mi. Mondtuk, ez a jövő év VB hivatalos labdája, és azzal játszottuk a hétvégi bajnoki Blast
4-ben.
De ezek után nem nyertetek? Nem
rúgtatok gólt.
Nem nagyon nyertünk akkoriban, de lehet, hogy a Zsabulanival pont igen.
Ezt inkább megfordítom, hogy amikor látjuk mondjuk Puskásnak a 40 méteres bombagóljait, és tudjuk, hogy rosszabb cipővel, rosszabb pályán, rosszabb labdával, lehet, hogy rosszabb kapusoknak, tehát ezt azért
mire lenne képes ma?
Engedjük meg, igen, hogy mire lenne képes ma a világcsúcsokra.
De ugyanekkora kapuba, ez az egy biztos. Viszont nem hengeres kapufával.
Ez igaz, de néha 9 méteres 11-es pontról, nem, lehet, hogy nem fér már bele Szabó Lacinak a története a Verespálné utcai gimnázium testnevelő tanáráról, aki felfestette a távolugrás világcsúcsát az udvarra, és amikor kérdezték, hogy erre mégis miért van szükség a középiskolában, akkor mondta, hogy sose lehet tudni.
Köszönjük szépen, ez jó volt végszőnek, Szőlősi Györgynek, Kis Tamásnak és Álpap Istvánnak. Köszönjük szépen, ez volt mára a Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ellentétes célokkal vágnak neki a véghajrának a fővárosi csapatok a másodosztályban. A vendégek ráadásul legutóbb 3 meccsükön is veretlenek maradtak. A Honvéd pedig 3 idényt követően lehet ismét az NB1 tagja. Budapest Honvéd Soroksár labdarúgó Merkantil Bank Liga mérkőzés ma 20 órakor a Nemzeti Sportrádióban.
Yeah.
rám. Sok közös kép, de egy sem ad vissza. Száraz a tészta, hűtött a pizza. Fejemre omlik az örök város, az utolsó fal, egy mondattal sáros. Continua la tua vita, vola senza di me.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Május 30-án Budapesten rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét, mi itt a Nemzeti Sportrádióban pedig felidézzük a BEK és BL eddigi 70 fináléját. Ma egy korszakhatárhoz érkeztünk, hiszen az 1992-93-as kiírás utolsó mérkőzését mutatjuk be. Ez az első olyan, amit nem bajnokcsapatok Európa kupájának égisze alatt, hanem bajnokok ligájaként rendeztek. Cser és Bendegúz összeállítása következik.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEK és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEK és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Rendszerváltás a nemzetközi kupasorozatban, elbúcsúzik a BEK, bemutatkozik a bajnokok ligája. Először van francia győztes a sorozatnak, 3 év után ismét döntőzik a Milán. Ilyen volt az 1993-as bajnokok ligája döntője. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. A népszerű zenét 1993-ban a trinidadi német származású Hedövé adta ki, tehát éppen abban az évben, amikor az első BL döntőt rendezték. Na de ennyire ne szaladjunk előre. Már csak azért se, mert nem csak a döntőbe jutó csapatokról érdemes beszélni, hanem arról is, hogy hogyan és miért alakult át az egyik legnépszerűbb nemzetközi kupasorozat. Ekkor szűnt meg ugyanis a sokakat nosztalgiával töltő BEK, és alakult meg a BL. Sorozatunk előző részeiben már kitértünk rá, hogy a világ és az európai politika akkora változásokon ment keresztül, hogy ez bizony a labdarúgásra is kiadott. Ezekben az években bomlott fel a Szovjetunió és Jugoszlávia, Németország pedig egyesült. Ezek olyan paradox helyzeteket hoztak, mint például, hogy egy csapat az idényt még kelet-németként kezdte, de már egyesült német csapatként fejezte be. A lényeg, hogy az országok és klubjaik sorsa ingataglában állt, ráadásul tombolt a futballhuliganizmus, elég csak az 1991-es Crvena Zvezda Dinamo Dresda mérkőzésre gondolni. Ha pedig magát a BEK-et nézzük, az utóbbi években számos olyan csapat jutott döntőbe, amely nem volt ott Európa klasszikusan nagy csapatai között. Elég csak a Steaua Bukarestre, a PSV-re, a Crvena Zvezdára vagy a Marseille-re gondolni. Utóbbi kettő éppen egymás ellen döntőzött, és az emlékezetekben az egyik legunalmasabb döntőként él. A BEK-ben lévő egyenes kieséses rendszer kritikája 1987-ben jelent meg szélesebb körökben, amikor már az első fordulóban találkozott a Real Madrid és a Napoli, tehát már nagyon korán búcsúzott egy gigász, ez a Maradona-féle Napoli volt. Miközben olyan kevésbé népszerű csapatok jutottak sokáig, mint az Anderlecht vagy a Steaua Bukarest. Mindeközben a külső körülmények és az üzleti élet is úgy alakult, hogy egyre nagyobb igény volt a nagy csapatok minél több szerepeltetésére. Ekkoriban ugyanis egyre több tévétársaság közvetítette egyre jobb minőségben a mérkőzéseket. Az első nagy változás az 1991-92-es idényben történt, ekkor vezették be a csoportkört, de még messze nem úgy működött, ahogy manapság, hiszen ekkor még az elődöntős szakaszt helyettesítette. Az 1992-93-as idényre ez nem változott, csak a név és a logó, illetve bevezették az előselejtezőket, és immár feröer-szigeteki és izraeli csapat is indulhatott a kupasorozatban. Az 1992-93-as bajnokok ligája idényben a Marseille és a Milán jutott a döntőbe. Az első körben a franciák a Glentorent, az olaszok az Olimpia Ljubljanát ütötték ki. Ebben a szakaszban a Ferencváros kiesett a szlován Bratislava ellen, akit aztán a következő körben éppen a Milán búcsúztatott, a Marseille pedig a Dinamo Bukarest ellen jutott tovább. És akkor jött a csoportkör, amelyben 8 csapat 2 csoportba lett osztva. A Marseille 3 győzelemmel és 3 döntetlennel vereség nélkül zárt első helyen, a Rangers, a Club Brugge és a CSKA a Moszkva előtt. A B csoportot a Milán tökéletesen 6 győzelemmel teljesítette, amelyben mindössze 1 gólt kapott. Kétszer győzte le a Göteborgot, a Portót és a PSV-t is. A két csoport győztes került tehát az 1993-as döntőbe, a Marseille és a Milán. A két csapatról. A Marseille 1991-ben backdöntőt vívott, de akkor egy erősen eseménytelen meccsen a Crvena Zvezda 11-es párbajban legyőzte. A Marseille viszont nem esett vissza. 1991-ben és 1992-ben is francia bajnoki címet szerzett. Az előző döntő utáni időszakban még inkább összeérett a csapat és a vezetőedző Götze taktikája. Kialakult egy erős támadóhármas Vedel, Pepin és Abedi Pelé személyében. 1992-ben a Furiani katasztrófa megrázta a csapatot. A francia kupa elődöntőjében a korzikai sziget székhelyű Bastia fogadta a rendkívül népszerű Marseille-t, ezért a hazai csapat ideiglenes szektort épített, hogy minél többen férjenek be a stadionba. Ennek az lett a vége, hogy a lelátó összeomlott a tomboló szurkolók alatt, akik a romok alá rekedtek. 18 ember halt meg, és több mint 2300-an sérültek meg. Az idény végén kulcsjátékosok igazoltak el a Marseille-től, akkor nem éppen tűnt úgy, hogy a francia csapat BL döntőt játszhat. Elhagyta a klubot ugyanis Papen, Mozer és Vadel. Őket viszont minőségi játékosokkal pótolt a Tapé. Ekkor kerültek a Marseille-be olyan későbbi klasszisuk, mint Rudi Föller, Boksics, Barthez és Desailly, a kölcsönszerződéséből pedig Didier Deschamps is visszatért, aki már 25 évesen hordhatta a csapatkapitányi karszalagot. Ilyen körülményeken menetelt át a Marseille az 1993-as BL döntőbe. Legalábbis ezek voltak azok a tényezők, amelyek nyilvánosak voltak. Tapasztalt volt ekkoriban a nemzetközi kupaporondon a Milán. 1989-ben Beck győzelem Hullit és Van Basten 2-2 góljával, 90-ben címvédés Rijkaard góljával, 91-ben negyed döntőig jutott, ahol éppen a Marseille jutott ki. A következő bekidényt kihagyta a Milán lévén, hogy a Sampdoria volt Olaszország delegáltja, amely döntőzött is. Az 1992-93-as idényben megújult erővel jelent meg a Milán, elképesztő erőket mozgósított akkoriban Fabio Capello csapata, hiszen sorozatban 58 mérkőzésen maradt veretlen 1991 májusa és 1993 márciusa között. Volt olyan, hogy a kapus Sebastiano Rossi 929 percen keresztül nem kapott gólt. Arról már korábban volt szó, hogy Jean-Pierre Papin 1992-ben eligazolt a Marseille-től, na hát éppen a Milánba, világrekordot jelentő 10 millió fontért. A Milán honlapjának így emlékezett vissza arra az időszakra.
Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy 8 éven keresztül játszhattam a bajnokok ligájában. Szerintem ez a létező legjobb nemzetközi kupa.
A dolgom az volt, hogy gólt szerezzek. Csak ez volt a legfontosabb, hogy minél többször betaláljak. Az AC Milán egy nagy klub, egész Európa és a Bajnokok Ligája történelmében is a valaha volt egyik legjobb csapat, számos trófeát nyert. Én, amikor a Milánba érkeztem, a legnagyobb álmom az volt, hogy BL-t nyerjek. Ekkor egy nagy csalódáson voltam túl, hiszen már elvesztettem egy bekdöntőt a Marseille-jel, éppen Olaszországban, egész pontosan Bariban. Aztán csatlakoztam a Milánhoz. Az egyetlen kupa, ami hiányzott, a BL trófea, és nagyon fontos volt, hogy megszerezzem. Két éve a tévében néztem a Milánt, ahogy a Steaua a Bukarest ellen játszik, és 4-0-ra legyőzi a román csapatot. Amikor ezt láttam, azt gondoltam, hogy bárcsak egyszer én is a Milánban játszhatnék. Aztán hamar képbe kerültem náluk. Marco van Basten még ott játszott, amikor odaigazoltam. Voltak már problémák a bokájával, de ennek ellenére is ő volt a kezdő, ez nem is volt kérdés. Aztán Marco megsérült, úgyhogy lehetőséget kaptam, és csináltam pár nagyszerű dolgot. És az edző és a csapat is megerősített abban, hogy jól csinálom, amit csinálok, így nagy teher került le a vállamról. Az, amitől viszont mindig nagyon dobogott a szívem, amikor Marcoval együtt játszottam. Sajnos erre nem volt sűrűn példa, mert Marco megsérült és 8 hónapra kidőlt. Egy játékos számára mindig megterhelő egy ilyen eset.
Hihetetlen, hogy egy ekkora klasszisokból álló csapatot képes volt egyben tartani Capello. Meg is lett a gyümölcse, döntőt játszhatott a Milán. A magyar nemzet írása.
Elképesztő futballőrület uralkodott tegnap a Bajor főváros sétáló utcájában, híres főterén, a Marienplánon, de egyébként az egész városban. Az olasz és francia tájakról özönlöttek a népek. A kék-fehérbe és piros-feketébe öltözött szurkolók egyenesen megszállták München belvárosát, énekeltek, ahogy a torkukon kifért, s elkezdődött a hangpróba, felkészülvén az esti álomfinálira, az immár négyszeres meggyőztes olasz AC Milan és a francia Olympique Marseille csatájára.
Az 1993-as BL döntőt május 26-án rendezték a Müncheni Olimpia stadionban. A mérkőzés előtt Barthez elmondta, hogy nem számítottak arra, hogy a Marseille lesz az ellenfelük. A francia csapat vezetőedzője Raymond Goethez pedig arról beszélt, hogy kölcsönösen ismerik egymás taktikáját Fabio Capellóval, így az egyéni teljesítmények dönthetnek. Az UEFA videójából az is kiderül, hogyan készült a Marseille a döntő reggelén. Az első jelenet, hogy az egyik játékos az ágyában fekve néz épp egy teniszmérkőzést. A játékosok addig ágyban maradtak, ameddig csak lehetett, és 5:30-kor reggeliztek. A riporter szerint a feszültség érezhető volt. Mondta ezt, miközben Rudi Föller a zsemléjét vajazta, közben a kamerában mosolygott. A kezdőkkel kapcsolatban érdekesség, hogy Jean-Pierre Papin, a Marseille korábbi és a Milán akkori játékosa a cserepadon kapott helyet. Ez ezért nagy szó, mert éppen egy sérülésből épült fel akkor, és attól félt, hogy a lelátón kell tölteni a mérkőzést. A Marseille 5 védővel állt fel, egy erős, stabil trióval középen, előttük két szűrő, Desem és Szózső volt a két középpályás, elől pedig a két szélső Föller és Abedi Pelé szabadon mozoghatott kifelé és befelé is, Boksics pedig középen hivatott kihasználni fizikai fölényét. Az AC Milan 4 védős rendszerben játszott, a két szélső védő Maldin és Tassotti többször felfutott, míg az előttük álló szélső középpályások Lentin és Donadoni így előrébb helyezkedhettek. Meglepő döntése volt Capellónak, hogy Ruud Gullit nem került keretbe, amit elvileg nagy felháborodottság követett az öltözőben. Ezt meg is inlette a Milán, hiszen a 43. percben Abedi Pelé elvégezte a szögletet, amely megtalálta Bezi Boli középhátvéd fejét, aki ebből gólt szerzett.
Boli dans l'axe, Marcel de Sailly au second poteau,
but! But de Boli! But de Basile Boli sur ce corner!
Eh bien, c'est le moment idéal!
Több gól nem született a Marseille-Milan BL döntőben. A francia csapat 1-0-ra legyőzte Van Basteniket. A magyar nemzet így írt az 1993-as döntőről.
Villámrajtot vehetett volna Milán, ám az olaszok sorozatban puskázták el helyzeteiket. Massaro és Van Basten egy percen belül 2-2 gólt is lőhetett volna. Majd a kőkemény talján védők szigorú őrizetében elakadó francia próbálkozások jellemezték a játékot. A 44. percben aztán Pelé jobboldali szögletét az előre lopakodó Boli fejelte az olasz kapuba, felborítván a papírformát, vezetéshez juttatván a francia együttest. Kevesen gondolták ekkor, hogy e találat elegendő lesz a bekfinálé megnyeréséhez, ám végül ez történt. A csoda formájában az utóbbi időben megtorpant milánói gárda ellen sikerrel őrizte előnyét az Olympique. Így az európai labdarúgó bajnokok bajnoka címet 1-0 arányú győzelmével Raymond Goethez edző csapata a Marseille szerezte meg.
Az 1993-as BL döntő történetét még nem áll meg. Sok szó esett már róla, hogy Bernard Tapie egy elképesztően sikeres és tudatos elnöke volt a Marseille-nek. Túl sikeres.
mert hogy az 1993-as BL döntő előtt a Marseille bajnokit játszott a Kovács Kálmánt is foglalkoztató 18. helyzet a Valencien ellen. Történt, hogy Tapé 19-re lapot húzott. Félt attól, hogy az ellenfél túl komolyan fogja venni a meccset, és le fogja sérítani a Marseille valamely játékosát, ezért meg akarta vesztegetni az ellenfél csapatot. Így emlékszik vissza erre a Valencien egykori játékosa, Jacques Glassman.
Pénzt ajánlott fel azért, hogy kisebb erőbedobással küzdjünk. Amikor látszólag belementem az alkuba, akkor átadta a telefont Jean-Pierre Bernének, a Marseille technikai vezetőjének, Bernard Tapie helyettesének. Berné 200 000 frankot ajánlott fel, meg egy új szerződést az első ligába, akkor felkerült Martíz csapatához.
Biztos volt, hogy botrány lesz. A kérdés az volt, hogy mikor? Mert hogy a francia szövetségnek nagyon fontos volt, hogy meglegyen az első francia BL győzelem. Végül a Valencien megóvta a mérkőzést. Az 1992-93-as idényben a Marseille hiába nyerte meg ismét a francia bajnokságot, a BL-ben nem indulhatott. 1994-ben súlyosbították a büntetést, a második helyzet Marseille-t visszasorolták a francia másodosztályba. Ekkor a csapat szétesett és kénytelen volt legjobbjait eladni, köztük a csapatkapitányt, Didier Deschamps-t is. A botrány miatt Tapét 2 év börtönre ítélték, de ebből végül 8 hónap volt letöltendő. Az egyik játékos Edelier pedig 18 hónapos eltiltást kapott a labdarúgástól, és tőle származik az újabb csavar a történetben. Egy 2006-os írásában azt állította, hogy számára gyanús injekciókat kaptak a Milán elleni mérkőzés előtt. Ezeket az állításokat pedig elvileg Chris Waddle és Tony Cascarino is megerősítette. Ami pedig a Milánt illeti, a döntőben elszenvedett vereség fájó volt, de a csapat továbbra sem esett szét Capello keze alatt, és a következő idényben erősebbek voltak, mint valaha. De ez már a következő rész története.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak.
A Brestel találkozik a Győr a női kézi bajnokok ligája elődöntőjében. Némon Csongor dobogóra állna a triatlon VB sorozatban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Kisorsolták a női kézilabda bajnokok ligája budapesti elődöntőinek párosításait. A címvédő Győri OKC a francia Brest-Bretagne együttesével találkozik, míg a másik ágon az ugyancsak francia Metz a román Cseszeme Bukurestivel küzd meg a fináléba jutásért. A négyes döntőre június 6-án és 7-én kerül sor az MVM Domban. A sorsolást a győriek kapusa Szemerei Zsófia Szilágyi Dórának értékelte.
Természetesen azt kell, hogy mondjam, azért itt már gyenge csapatot nem kaphat a játékos, meg a saját csapata. Itt azért minden csapat iszonyú jó és válogatott játékosokból áll, úgyhogy kemény küzdelemre számítok, de talán mondhatjuk azt, hogy elnézve most a hétvégi mérkőzéseket, illetve a négy közéjutásért menő mérkőzéseket, talán nekünk az egyik legkedvezőbb csapatot kaptuk. Egy nagyon kiélezett mérkőzésre számítok, de én nagyon bízok a csapatomban. Itt azon fog múlni, hogy ki mennyire fog tudni felkészülni a másikból, és mennyire fogja tudni elvenni azt a játékot, amiben ők jók.
A teljes beszélgetést 17 óra 30 percről hallhatják itt a Nemzeti Sportrádióban. Kézilabda után labdarúgás. Az MB2-ben tegnap a Vasas bebiztosította feljutását, ma este pedig a Honvéd egy esetleges győzelemmel ugyancsak nagyon közel kerülhet hozzá. A kispestiek 20 órától a Soroksárt fogadják, a találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportjádó is élőben közvetíti. A bajnoki cím még nyitott, akár csak az osztrák Bundesligában. Tegnap a magyaros rangadón Rapid Salzburg 1-0. A bécsieknél Bolla Bendegúz végigjátszotta a találkozót, a vendégeknél Redzics Damir a 84. percben állt be csereként. Redzics sérülés után tért vissza a vendégeknél, Ma pedig Csanádi Kristóf érte utol telefonon.
Volt a válogatott után egy kisebb sérülésem, ami sajnos kiadással várt, de szerencsére vissza tudtam térni még a szezon vége előtt, úgyhogy még vár ránk 3 mérkőzés, és még minél több percet tudok kapni ott is. Mert ez nyilván nem alakult úgy, ahogy szerettük volna, de még mindig, ha már megnyerjük ezeket a következő 2-3 meccset, akkor még bajnokok tudunk lenni, úgyhogy még nincs veszve semmi.
Damir válogatott, ott voltál a szlovénok és a görögök elleni mérkőzéseken is a pályán, a görögök ellen már kezdtél, és hát nagyon jó teljesítmény nyújtottál, ez a véleménye a szurkolóknak, meg hát Marco Rossi szövetségi kapitány is nagyon elismerően beszélt rólad. Gondolom ez azért kellett a telelkednek is az írek elleni vesztes pótselejtező után. Milyen volt ez az egy hét a válogatottnál, hogy érezted magadat, meg mennyire jöttek be ott a számításaid?
Már akkor is, mikor először beívtak ott az írek ellen, nagyon éreztem magam. Nyilván a vége az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. De a mostanit azt nagyon élveztem a válogatottot, úgyhogy tényleg most már mindenkivel többet tudtam beszélni, mindenkit most már megismertem, úgyhogy tényleg egy igazi család, ami ott van, úgyhogy tényleg nagyon éreztem magam, és meccseken is több időt kaptam a pályán, úgyhogy szerintem jó testményt is nyújtottam, úgyhogy ennek nagyon örülök. És nyilván az a cél, hogy folyamatosan ott legyek válogatottban is, és minél több percet kapjak, és hogy bizonyítsak.
Sajtóhírek szerint Kylian Mbappé várhatóan kihagyja a Real Madrid idényének hátralévő részét. Klubja megerősítette a francia sztár izomsérülését, amely nem csak a királyi gárdánál, hanem Franciaországban is okot adhat az aggodalomra. Térdsérülése miatt nem lehet ott a nyári labdarúgó világbajnokságon Xavi Simons, a Tottenham Hotspur holland válogatott középpályása. A 23 éves futballista csapata szombati bajnoki mérkőzésén sérült meg, a június 11-én kezdődő tornán a hollandok a japánokkal, a svédekkel és a tunéziakkal szerepelnek azonos csoportban. Két légiósa, a cseh Julia Reisingerova és a svéd Alexa Herr nélkül kell megvívnia az NKE Universitas Pécs női kosárlabda csapatának a Diósgyőr elleni bajnoki döntőt. Reisingerova térsérülés és műtét, míg Held WNBA-s elfoglaltságai miatt nem állhat Djokic Zsejko vezetőedző rendelkedésére. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó finálé első mérkőzését szerdán 17 órától rendezik Pécsen a Lauber Dezső sportcsarnokban. Minden külföldi játékosa távozik a női röplabda exoligában ezüstérmes Kaposvártól. A Somogyi klubtól a magyar játékosok közül Kalmár Viktória és Szerényi Gréta is távozik. Eközben a magyar kupa győztes bajnoki bronzérmes Békés Csaba két fiatal magyar játékosa mellett három válogatott kerettaggal is hosszabbított, az ütő német Luca a következő idény, míg a liberó Kertész Petra és a center Orosz Bianca pedig 2028 nyaráig toldotta meg kontraktusát.
Nemzeti sportkrónika.
Szabados Ármin a hétvégén Veszprémben egyéni rekordját csak nem 3 méterrel túlszárnyalva 80 méter 85 cm-t ért el, ezzel pedig 5 centit javított az olimpiai bajnok Parcs Krisztián 2024-es U23-as legjobb eredményén. A 20 éves atlétát Kohári Zsombor kérdezte.
Az évkezdés az hasonlóan alakult, mint ahogy terveztük. A ciprusi, ott nyilvánvalóan az aranyérem volt a cél, de ott az eredménye sokkal jobbra számítottunk, de nyilván nem lehet realitásként venni, mert jégeső volt, úgyhogy teljes mértékben meg vagyunk ezzel elégedve, ezzel az eredménnyel, így az év elején.
Maga ez a 80-95-ös dobás, kis ilyen 3 méterre megjavítottad az egyéni csúcsodat, ez itt volt Veszprémben. Az a dobás, az milyen volt, hogy emlékszel vissza rá? Érezted, hogy ebből valami nagyon nagy eredmény lesz?
Nem, mert ez egy biztonsági dobásnak indult. Azt éreztem, hogy jó lesz, arra nem számítottam, hogy ekkora lesz. Éreztem, hogy valahol ott a közelébe lesz, de ez egy biztonsági dobás volt így elsőre.
És hát a saját csúcsod megjavítása mellett, ahogy azt mondtam, egy magyar atléta legendának, Parcs Krisztiánnak a 2004-es korábbi csúcsát javítottad meg 5 cm-rel. Ez így kimondva milyen érzés?
Ezen így még nem gondolkoztam, mert nyilván nagyon szezon eleje van. Lehetőleg nem ez a csúcsformám, sőt egészen biztos, mert edzésbe jöttünk, egy kicsit rápihentünk, az utolsó 3 napban könnyített edzések voltak, de hogy visszatérjek a kérdésre, nyilvánvalóan jó érzés, hogy országos csúcstartó vagyok 23-ban is, de nagyon nem foglalkoztat ez a kérdés, hogy kinek a csúcsát döntöttem meg.
Remek sikert ért el a triatlonos Léman Csongor is, a tiszaújvárosi versenyző a világbajnoki sorozat nyitóállomásán Szamarkandban az előkelő 4. helyen végzett. Néman holnap már is magaslati edzőtáborba vonul, de előtte ma még nyilatkozott Szabó Szilviának.
Az elmúlt években azt láttuk, hogy az év első verseny az egy picit döcögősebben indul, mint miután már felveszem a ritmust, de úgy gondolom, hogy ez sikerült idén megcáfolni ezzel a szamárkándi negyedik helyezéssel. Azáltal, hogy a március végi Abu Dhabi verseny elmaradt, ugye nagyjából egy plusz hónapot kaptunk arra, hogy a felkészülésen még egy kicsit javítsunk, és még egy kicsit jobb formába tudjunk kerülni, amit úgy gondolom, hogy nagyon jól használtunk, és talán ennek is az eredménye az, hogy egyből már a szezon kezdésen most a VB sorozaton igazából a harmadik legjobb eredményemet tudtam elérni ezen a szintéren, úgyhogy nagyon elégedett vagyok azzal, hogy ez a szezon kezdés sikerült.
Hát ez egy fantasztikus negyedik hely volt, és hogy említetted a harmadik legjobb, hiszen korábban két bronzéremes helyezésed van.
Igen, az elmúlt évben sikerült egyszer dobogóra állni ebben a világbajnoki sorozatban, illetve az ezt megelőző évben is, szóval eddig évi egy éremmel állok ebben a szériában, de nagyon bízom benne, hogy főleg egy ilyen szezon kezdés követően akár idén többször is a dobogóra fel tudok kerülni, hiszen az idei cél, hogy összetettben ott tudjak lenni, akár az első három közelében.
Még mindig visszatekintünk, a magyar birkózó válogatott 3 ezüst és 3 bronzéremmel zárta tegnap a tiranai Európa-bajnokságot. Bácsi Péter, a szövetség szakmai igazgatója, ma az M4 Sporton értékelte az EB-t.
Folyamatosan dolgoztak a fiúk és a lányok, és én azt gondolom, ennek azért meg is van az eredménye. Nyilván van bennem is egy kis hiányérzet, hiszen azt gondoltam, hogy azért egy aranyérmet fogunk tudni szerezni, bár azért az mindig nagyon képlékeny, láttuk, hogy azért a döntőben milyen apró dolgokon múlik, illetve a helyosztókon is. Tehát összességében azt gondolom az, hogy 6 érmet szereztünk, az mindenképpen nagyszerű teljesítmény. Pici hiányérzet, hogy a női szakág nem tudott most érmet szerezni, illetve az, hogy elmaradt ez az aranyérem, de azt nézzük, hogy 17 versenyzőből 10 is tudtak éremért birkózni. Én azt gondolom, az mindenképp egy pozitívum a jövőre való tekintettel, és hát ami a jövőben se fog változni, az, hogy keményen kell dolgozni, még keményebben, hiszen jövőre már az olimpiai kvalifikáció elindul az év elején, és a jövő évi Európa-bajnokság, az pedig már kvalifikációs verseny lesz, úgyhogy ez mindenképp azt gondolom, hogy egy pozitívum, hogy ennyire tudtak ott lenni, és a jövőben akár ezek komoly értékes pontokat jelenthetnek az olimpiai kvalifikáció szempontjából.
Ez egy nagyon jó arány, hogy a 17 versenyzőből 10 is küzdhettek a jó helyezésekért, és 12-en kiemeltek is voltak. Az előzetesen zajlott ranglista versenyeknek is köszönhetően egyébként?
Így van, a ranglista versenyek alapján szerzik a pontokat, azok a jövőben még nagyobb jelentőségekkel bírnak, hiszen, mint mondtam, hogy elénk kezdődik a kvalifikáció, és ennek az egyik része, hogy a ranglista pontok alapján összeálló végleges lista lesz, ami alapján ki lehet jutni, illetve nyilván a kiemelések szempontjából, úgyhogy ezeknek a ranglista pontoknak nagyon nagy jelentőség lesz a jövőben.
A magyar csapat ráadásban 7-6-ra legyőzte a házigazda svájciakat a genfi curling vegyes világbajnokságon. Az udvardi palancsa Dorottya, Tatár-Lőrinc duó így 4 forduló után 2 győzelemmel és 2 vereséggel áll a 10 fős B csoportban. Kedves hallgatóink, ez volt a Sportkrónika, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 30 perc a pontos idő, folytatjuk a hazafutást méghozzá kézilabdával. Ma kisorsolták a június 6-án és 7-én rendezendő budapesti női kézilabda Final Four párosítását. A címvédő Győr a francia Brest Bretagne-t kapta, velük találkozik az elődöntőben, míg a másik ágon a Metz és az Odense találkozik egymással. Szemerei Zsófival, a győriek kapusával Szirágyi Dóri beszélgetett a sorsolás után.
A Brestről azt kell tudni, hogy 2020-21-es szezonban jutottak be először történetük során a Bajnokok Ligája döntőjébe, a döntőjébe is, de akkor játszottak először a Final Four-ban, és egyébként döntőbe jutottak, akkor egy ezüstéremmel távoztak, azóta viszont nem sikerült nekik ilyen magasságokba eljutni. Ezzel szemben a Győr pedig sorozatban a 10. Bajnokok Ligája Final Four-ját játszhatja. Mit szólsz a Bresthez?
Természetesen azt kell, hogy mondjam, azért itt már gyenge csapatot nem kaphat a játékos, meg a saját csapata. Itt azért minden csapat iszonyú jó, és válogatott játékosokból áll. Úgyhogy kemény küzdelemre számítok, de talán mondhatjuk azt, hogy elnézve most a hétvégi mérkőzéseket, illetve a négy közéjutásért menő mérkőzéseket, talán nekünk az egyik legkedvezőbb csapatot kaptuk.
Milyen ez a Brest, amely győri vonalakkal is rendelkezik, hiszen például a vezetőedzőjük Rafael Tervel volt már egyébként a Győrnek a segédedzője korábban. Ott van a szlovén klasszisa Anna Gross, aki szintén a Győrrel nyert Bajnokok Ligáját korábban is. Milyen ez a csapat?
Nagyon jó játékosokból áll, nem csak a külföldi játékosok, hanem a francia otthoni játékosaik is, azért egy nagyon jó szintet képviselnek, válogatott játékosaik vannak, úgyhogy tényleg nagyon jól fel kell majd készülnünk belőlük. Tényleg egy nagyon kiélezett mérkőzésre számítok, de én nagyon bízok a csapatomban.
Egyébként a négyes döntőben kettő francia csapat van, a Brest mellett a Metz, és például a vezetőedzőtök Per Johansson azt nyilatkozta a klub honlapján, hogy a Brest a Metzhez hasonló, ugyanakkor talán még kreatívabb csapat. Te erről mit gondolsz?
Igen, szerintem azért a Metz, ők inkább a csapat játékban nagyon erősek, azért ott a Manu nagyon szépen felépíti minden évben a csapatát, és nagyon jó taktikát állít elő minden egyes mérkőzésre. Míg a Brestben tényleg olyan kvalitású játékosok vannak, akik egyénileg is szerintem sokkal technikásabbak, és nagyobb tudással rendelkeznek a rutinjukból adódóan. Azért például egy Vahir Javára mindig különleges felkészülés kell például.
Például Vahir Java mit tud? Ugye Anna Vahir Java Európa egyik legjobb játékosa, orosz játékosa, aki egyébként ugye, mint hogy tudjuk, hogy az oroszok el vannak tiltva mindenféle nemzetközi versenyzésektől. Például Anna Vahir Javának ez egy külön motiváció is lehet, hiszen neki más fronton most jelenleg elképzelhetetlen, hogy bármilyen címet szerezzen mondjuk a válogatottal.
Igen, azért láttuk az elmúlt években, hogy amikor a Vipers-szel is Final Four-ba jutottak, hogy azért az Anának mindig nagy szerepe volt igazából a mérkőzés alakulásában, úgyhogy az biztos majd egy kulcsfontosságú dolog lesz, hogy őt mennyire fogjuk tudni megoldani, illetve kiiktatni, de tényleg nem szeretnék más játékosokat kiemelni, mert mindegyik játékosuk különböző játékstílust játszik, és mindenki a saját stílusában nagyon kiemelkedő tud lenni. Úgyhogy tényleg itt azon fog múlni, hogy ki mennyire fog tudni felkészülni a másikból, és mennyire fogja tudni elvenni azt a játékot, amiben ők jók.
Azt mondtad az interjú elején, hogy talán ez a legkedvezőbb a Győr számára. Mi az, ami mondjuk a Brest játékában fekszik a Győrnek?
Igazából tényleg, ahogy mondtam az elején is, itt már bármelyik csapatot kapod, mindegyik csapat egy nagyon erős és nagyon magas szintet képvisel. Azért a Metzel már idén találkoztunk kétszer, és nagyon kielezett mérkőzés játszottunk mind a kétszer, de a CSMS szerintem azért most a hétvégén, meg az előző hétvégén is megmutatta, hogy egy Esbjerget ugye kiejtve, hogy óriásit küzdve, meg hát a románokat mindig is ez jellemezte, hogy tényleg nagyon keményen védekezve, és nagy erőbedobással, főleg a Popovics érkezése óta azóta nagyon jól menetelnek. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból nekünk talán az egyik legjobb lesz.
Te hogy érzed magad, és milyen formában? Ugyan azt láthattuk most a hétvégén is, hogy szerencsére kaptál is lehetőséget, és szerencsére nagyon jól is éltél vele, hiszen 40%-os teljesítményt nyújtottál, 42 lövésből 17-et is védtél. Milyen volt ez a hétvége számodra, és most te hogy érzed magad, milyen fizikai állapotban, hiszen ugye, mint ahogy ezt mindig is el szoktátok mondani, azért most kell a csúcsformát kihozni.
Igen, szerintem a szakmai stábunk nagyon jól ért ehhez, hogy mikor kell egy kicsit visszavenni, esetleg pihenőt adni a csapatnak, mikor kell egy kicsit rákapcsolni. Ezt azért tényleg a stábunk nagyon jól csinálja, és tényleg örülök, hogy kapok lehetőséget, igyekszek minél jobban élni vele. Nagyon sokat köszönhetek a lányoknak most a hétvégén, mert tényleg nagyon jó védekezés volt előttem, tehát ahhoz képest elég kevés lövés jutott el a kapunk, főleg az első fél időben, úgyhogy ez is azért van befolyásolta azt, hogy én ilyen magas százalékon tudtam végezni a meccs végén, de tényleg örülök, hogy itt lehetek. Igyekszem minél jobban kiélvezni tényleg ezt az egészet, mert tényleg még mindig egy kicsit álomszerű az a dolog, hogy ahol úgymond megalapoztam a kézilabda pályafutásomat, ott tölthetem most a mindennapjaimat, és hogy ilyen válogatott csapattársaim lehetnek. Úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy itt lehetek, és igyekszem minél jobban élvezni az egészet.
Más most egy Final Four-ra készülni, mint mondjuk tavaly a Metszel?
Teljesen más. Azért természetesen tavaly a Metszben nagyon vártuk, hogy kicsit elmondhatjuk azt, hogy hazai pályán játszhatunk, mert persze egyikünknek se volt hazai pálya a Vámos Petrával, de mégis az a tudat, hogy a családunk, illetve a barátaink ott lehetnek a lelátón, és velünk együtt átélhetik ezt az egész pillanatot, amiért igazából egész életünkben mi küzdünk. Ez egy óriási pluszt adott. Sajnálom, hogy ott nem adatott meg az, hogy úgymond kapjak lehetőséget, és megmutathassam magam. Remélem az idei évben másképp lesz ez, de természetesen az a legfontosabb, hogy igazából a csapat győzedelmeskedjen, és a kitűzött céljait elérje.
Lehet-e mondani, hogy a Győr, nem mondom, hogy jó szó arra, hogy kilábalt a nehéz időszakból, hiszen hál' Istennek akkor is tartotta magát, de hogy azért volt egy nagyon sűrű és nehéz periódus ebben az idényben, amikor beálló nélkül kényszerültetek játszani. Most már mondjuk mekkora megváltás volt, és hogy sikerült beilleszkednie a csapatba az új beállónak, Dálnak, aki idény közben jött, illetve márciusban azért visszatérhetett a három sérült közül Anna Lagerqvist.
Igen, igazából azért minket is sújtottak a sérülések egész évben. Nagyon sajnálom, hogy a tavaszunk úgymond így alakult ebből a szempontból, hogy ilyen kevesen voltunk, azért nagyon, nagyon kemény terhelésnek voltunk kitéve, illetve a csapat, de szerintem ez mutatja meg egy csapatnak az erősségét, hogy ez még jobban összekovácsolja igazából az egész bandát, és ahelyett, hogy úgymond hátradőlnénk és elfogadnánk azt a tudatot, hogy nekünk most mennyivel kevesebb játékossal kell úgymond hadban állnunk. Mi ezeket a úgymond akadályokat is meg tudtuk ugrani csapatszinten. Úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok a lányokra, és nagyon örülök annak, hogy a sérült játékosaink igazából most már visszatéregetnek, és egyre több játék lehetőséget kapnak. Ez azért nekünk is még nagyobb merítési lehetőséget ad, illetve a szakmai stábnak. Az Idáról pedig tényleg csak annyi, hogy egy iszonyú pozitív, és semmi rosszat nem tudnék róla mondani, tehát hogy egy nagyon jó játékosa bővült a csapatunk az idejében. Nagyon ügyes, nagyon technikás játékos, úgyhogy tényleg nagyon örülök az érkezésének, és kb. Tényleg az első naptól kezdve, mintha már hónapok óta velünk készült volna, tehát iszonyú könnyen és gyorsan beilleszkedett a csapatba, úgyhogy tényleg nagyon örülök az érkezésének, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy az ő érkezésével is csak többek lettünk.
Szemere Zsófit, a Győr női kézilabda csapatának kapusát hallhattuk a sorsolás után, hiszen ma délután eldőlt, hogy a női kézilabda BL Final Four-ban Győr-Brest és Csesze-Bukarest Metz párosítás lesz majd a budapesti fináléban. Most pedig sportágat váltunk, a 20. Ultra Balatont rendezték meg hétvégén. Több mint 35 ezeren futottak a Balaton körül, úgyhogy ez egy történelmi szám, de mindenről, illetve a részletekről Kulcsár Róbert főszervezőt kérdezzük majd. Szia Robi, köszönjük, hogy beszélhetünk.
Szép estét, köszöntöm én is a hallgatókat.
Hát egy háromnapos hatalmas viadal után vagyunk. Főszervezőként mennyire vagy fáradt, mennyire vagy boldog, mennyire vagy elégedett, milyen érzések kavarognak benned? Azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy minden idők egyik legjobb Ultra Balatonján vagytok túl.
Abszolút, igen, hát ilyenkor a teljes szervezőcsapat óriási munkát tesz bele, de ugyanígy a futók is, tehát ezt azt gondolom, hogy egy közös vonás így futó és szervező szemmel is, hogy mindannyian rengeteg munkát és felkészülést teszünk egy-egy ilyen eseménybe. Én azt gondolom, hogy nagyon elégedetten és nagyon nagy örömmel zártuk ezt a 20. jubileumi NN Ultra Balatont. Történelmi sikerek, történelmi számok és minden idők egyik legnépesebb hazai tömegsporteseményet bonyolítottuk, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk, és örömmel zártuk ezt a hétvégét.
Az idő kegyes volt hozzátok, és ahogy láttuk, igaz, hogy a napsütés talán kicsit megnehezítette a futók dolgát, minden esetre nem volt eső, éjszaka is nagyon kellemes futóidő volt, úgyhogy ezt a 209 kilométeres távot azt gondolom, hogy hát ideális körülmények között tudták teljesíteni az indulók.
Abszolút, ezzel teljesen egyetértek, ideális futóidőnk volt, talán a péntek és szombati napon napközben egy picit melegebb is a kelleténél, viszont én azt gondolom, hogy ezt inkább örömmel vették a futók, ez is a kihívásnak egy része volt, akár egyéni indulók szempontjából, akár a csapatban futók szempontjából. Ilyen szempontnak szerencsésen, és hála Istennek egy nagyon jó futóidővel zártunk.
Uh-huh. Nagyon sokan sokféle távot teljesítettek. Akik nem futnak, azok mindegyikre azt mondják, hogy emberfeletti, és nem tudom, nagyon elérhetetlennek tűnő teljesítmény. Azonban emeljük ki egyrészt az egyéni indulókat, másrészt azt az öt versenyzőt, akik a projekt 418 keretében arra vállalkoztak, hogy két kört teljesítenek.
Így van, hát nagyon sokan, és minden idők legnépesebb egyéni ultrafutó mezőnyét tudtattuk magunkénak, közel 500 fő állt oda a rajton ahhoz, hogy egy egyéniben teljesítse a 209 kilométert, és hát közülük is kiemelkedő az az öt próbálkozó, akik nem csak egy, hanem kettő kört, tehát 418 kilométert teljesítettek a hétvége során. Egyébként nagyon nagy öröm számunkra, hogy az öt indulóban három sikeresen szintidőn belül teljesítette a távot, volt egy szintidőn kívüli teljesítőnk is, és sajnos egyetlen egy futó Bogár János feladásra kényszerült, azonban ő is nagyon nagyot küzdött. Tényleg emberfeletti teljesítményt nyújtanak az ultrafutók, és hát nem véletlen ők az Ellen Ultra Balaton hősei, de értelemszerűen a csapatok is megfelelően oda tették magukat ezen a hétvégén, és hát nyilván a csapat versenynek is egy különlegessége az, hogy itt tényleg mindenki megtalálhatja számára megfelelő kihívást, tehát akár kezdők, újrakezdők is találnak olyan kihívást, és csapat egy-egy csapat tagjaként megfelelő távot tudnak választani maguknak.
Ugye a két kör teljesítők neveit azért elmondom, Boros Linda, Bogár János, Csingár István, Kertész Ádám és Varga Róbert teljesített tehát két kört a Balaton körül. Csingár István volt a leggyorsabb, 54 óra 47 perc alatt kerülte meg kétszer a Balatont, ez is tényleg fantasztikus teljesítmény, és ahogy a videók felkerülnek a közösségi oldalakra, azt lehet látni, hogy tulajdonképpen az emberek és a környékbeli lakosok is tudják, hogy éppen ki merre jár, és olyan szeretettel fogadják és bíztatják ezeket az indulókat, hogy az is egy hatalmas élmény lehet nekik szerintem.
Abszolút, egyébként ez tényleg egy elképesztően különleges élmény lehet, és hát ezek az ultrafutók, akik dupla kört teljesítettek, ők megtapasztalták az Ellen Ultra Balatonnak egy teljesen másik arcát is, egy olyan versenynapon is teljesítették a kilométereket, ami egyébként a nagy létszámú csapatokról szól alapvetően. Ez is egy nagyon különlegesség, és hát ahogy említetted, tényleg egy emberként a teljes mezőny, és én azt gondolom, hogy a Balaton környéki települések lakói is egy emberként szurkoltak ennek az öt indulónak. Emberfeletti teljesítmény, és tényleg kiemelkedő az, amit ők nyújtottak.
Ahogy olvasom, az egyéni indulóknál is rekordmezőny állt rajthoz, hiszen több mint 430-an indultak. Bódis Tamás diadalmaskodott a férfi mezőnyben, és a spanyol Carmen Maria Perez nyert a hölgyeknél, ami azt is jelenti, hogy már nem csak magyar indulók vannak, hanem nemzetközi mezőnyről beszélhetünk. Tudnál mondani egy-két olyan országot, ahonnan indultak sportolók, és hogy mennyire kell népszerűsíteni külföldön ezt a versenyt, vagy így már adja magát, ugye ez már a 20. Ultra Balaton volt.
Abszolút, igen. Hát minden idők egyik legnépesebb egyéni mezőny állt rajthoz. Ez tényleg nagyon nagy öröm számunkra, és a másik örömteli ebben a történetben, hogy tényleg egyre több külföldi futó érkezik hozzánk a versenyre. Egyébként leginkább közép-európai országok és főleg szomszédos országok sportolói, tehát Szlovákiából nagyon sokan érkeztek, Lengyelországból, de érkeznek egyébként hozzánk Angliából, Spanyolországból. Ugye Olaszországból is rengeteg futó érkezik hozzánk, tehát azt gondolom, hogy a közép-európai régióban egyre népszerűbbé válik az Ellen Ultra Balaton, és szeretnénk, illetve célunk is, hogy minél inkább nemzetközinek tudhatjuk mind az egyéni, mind a csapat mezőnyt. Én azt gondolom, hogy az Ellen Ultra Balatonnak a hírét ezt alapvetően az ultrafutók, a teljesítők viszik, és hát azt látjuk, hogy évről évre a tendencia az, hogy egyre több futó keresi fel ezt az eseményt, és már nem csak hazai futóeseménynek tudhatjuk ezt ezáltal, hanem tényleg nemzetközivé is vált. Emellett pedig feltett szándékunk, hogy tovább növeljük a külföldi bázist.
És ahogy olvasom, nem csak egyéni külföldi indulók vannak, hanem csapatépítő gyanánt egyre több külföldi cég hozza el a munkatársait?
Így van, ez is egy növekvő tendencia, és azt látjuk, hogy nagyon sok multinacionális cégnek a magyar ágazata vesz részt az eseményen, viszont hozzájuk az elmúlt 2-3 évben egyre több külföldi csapat csatlakozik. Itt megemlíthetem akár a névadónkat, a zenembiztosítót is, akinek majdnem 7 külföldi csapata állt itt rajthoz, tehát azt látjuk, hogy egyre több az a külföldi részvevő száma, ami nem csak az egyéni ultrafutó mezőnyét bővítik, hanem a csapatversenyt is.
Mi egyébként ennek a versenynek az igazi vonzereje? Nyilván a Balaton látványa is, bár hogyha valaki szenved, vagy nem tudom, szenved-e a futástól, nem tudom, hogy mennyire tudja ezt értékelni. A hangulat, az a millió, ami körbeveszi a versenyt, szóval te mit tapasztalsz, milyen visszajelzések érkeznek hozzád?
Hát ez egy nagyon különleges esemény, és én azt tudom elmondani, hogy a legalapvetőbb és a legfontosabb eleme ennek az eseménynek az a közösségi élmény. Tehát itt tényleg egy olyan közösségi élmény folyamba tud becsatlakozni az ember, akár egyén indulóként, akár csapatba szerveződött futóként, ami egészen különleges, és én azt gondolom, hogy a mai világban ezek a valódi élmények, amit akár egy 24 órás teljesítés alatt egy-egy csapat vagy egyén induló megél, ennek felbecsültetten, és ez az egyik igazi ereje az NN Ultra Balatonnak. Tehát a közösség és az a megélés, hogy többed magaddal, akár több ezer futóval együtt haladva a Balaton körül, ez egyébként nagyon különleges, és igazán akkor érti az ember, hogyha ezen az eseményen részt vesz, és el is indul, és hát nem véletlen az, hogy egyébként aki egyszer részt vesz, az jó értelemben, de meg is fertőződik az NN Ultra Balatonnal. Én nagyon magas egyébként a visszatérői arány, tehát több mint 90% fölött van a visszatérői arány mind az egyéni indulók, mint pedig a csapatok tekintetében.
Hát ez az igazi értékmérő, mert akkor ezek szerint marketing vagy reklám sem nagyon kell. Én egyébként ott lakom a Balatonparton, és szombaton este, mint a kis fénylő Szent János bogarakot futottak az út mentén a futók tényleg, és a kísérők is abszolút egyetértek veled, amit mondtál, hogy ez egy ilyen fertőző, de jó értelemben egy nagyon jó hangulatú verseny. Egy kicsit a jótékonysági célra felajánlott időmérő csippekről beszélj, kérlek, hiszen a versenyzők ezzel is hozzá tudnak járulni nemes célokhoz.
Így van, abszolút. Igen, az NN Ultra Balatonnak egyébként nagyon fontos aspektusa a jótékonyság és a karitatív céloknak a támogatása. Erre egyébként kettő megoldásunk is van. Az egyik a bejátékosával közös charity programunk. Ennek keretében egyébként az indulók, akár egyéni, akár csapatban indulók, mikor elindulnak ezen a versenyen, az időmérő csipjükért letéti díjat kell fizessenek, és ezt a letéti díjat, mikor visszakapnák az esemény végén, dönthetnek úgy, hogy jótékony célra ajánlják fel. És egyébként óriási öröm számunkra, hogy több mint 12 millió forint összegyűlt ebből az adományból, amelyet a Bajetekusa saját keretből is kiegészített, tehát közel 30 millió forintot tudunk ennek a Bajetekusa NN Ultra Balaton Charity kampány keretében kiosztani, és hát egy nagyon fontos jótékonysági aspektusa még az NN Ultra Balatonnak pont a dupla körös teljesítők, a projekt 418 teljesítők voltak, akik pedig egyéni indulóként saját karitatív célokat határoztak meg, és magával a teljesítéssel próbálták erre az ügyre felhívni a figyelmet, és gyűjteni minél több pénzt. Egyébként ennek a projektnek, illetve a kampánynak még tart az ideje, de így is minden idők legnagyobb jótékonysági összegét tudjuk kiosztani ennek az eseménynek a végén.
Ahogy látjuk, ez egy őrületes szervezés és logisztikai munka, és ahogy olvasom, több mint 1000 fős stáb dolgozott a verseny gördülékeny lebonyolításán. Ők jellemzően a váltópontoknál teljesítenek feladatokat, vagy azért vannak előkészítő szakaszok is, szóval mik a legfontosabb feladatok egy ilyen verseny tényleg zökkenőmentes lebonyolításakor?
Igen, közel 1000 főnek az összlétszáma nagy részt a verseny alatt a lebonyolításban vesz részt, és ahogy említetted, a frissítőpontoknak az üzemeltetésében, a parkoltatásban, forgalomirányításban és a rendezvénybiztosításban vesznek részt. Egyébként az NN Ultra Balaton a számunkra egy teljes éves előkészületi munkának a gyümölcse, és hát rengetegen dolgoznak nagyon sokan, és ezután is köszönöm minden olyan kollégának, és akár a staff minden egyes tagjának, aki részt vett ezen az eseményen, és lehetővé tette ezt. Leginkább tényleg válaszolva a kérdésre, a tényleges lebonyolításban vesznek részt, de az állandó szervező csapat közel 20 fő, az tényleg egész évben dolgozik azért, hogy ez az esemény létrejöhessen.
Amikor az utolsó futó is célba érkezik, a te munkád akkor befejeződik, vagy már rögtön gondolsz a következő évi versenyre, szóval nálad hogy zajlik le így a levezetés?
Hát ilyenkor mindig egy pár napig még tart azért az utómunka. Jelen pillanatban is a verseny helyszíne a központjában, Balatonfüreden vagyunk, és az utómunkákat, az elfoglalást végezzük. De viszont már szeretnénk napokban kitűzni a jövő évi eseménynek a dátumát, ezt minél hamarabb szeretnénk is bejelenteni. Ezen dolgozunk leginkább most az eseményt követően, és hát ahogy kitűzésre került a dátum, és ezt be tudjuk jelenteni a nagy közönségnek, már azon fogunk dolgozni, hogy minél hamarabb nevezést tudjunk nyitni, és a szükséges előkészítő munkáknak neki tudjunk állni.
Egyébként olyan nagy probléma, gondolom, hogy már nincs, vannak automatizmusok, és azzal, hogy a 20. Ultra Balatonon vagytok túl, valamilyen szinten már egyfajta profizmus jellemzi a munkatársaidat és a szervezőbizottságot?
Abszolút, én azt gondolom, hogy minden egyes területnek a felelős az elképesztő profi és nagyon rutinos kolléga, és egyébként nélkülük ez nem is működne ilyen gördülékenyen, rengeteg tapasztalat és tudás van ennek a csapatnak a birtokában, és ez egyik kulcsa ennek a sikernek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a sok éves tapasztalat, vagy akár közel 20 éves tapasztalat, hogy vannak olyan kollégák, akik akár a legelső Ultra Balatonon is részt vettek már, tényleg enélkül nem működne ennyire gördülékeny és ennyire profin ez a rendezvény.
Te egyébként hányadik Ultra Balatontól veszel részt szervezőként vagy főszervezőként?
Főszervezőként egyébként ez a második éven, viszont a Zenon Ultra Balaton életében már a hatodik éve vagyok jelen. Engem is igazából az első pillanattól kezdve megfertőzött ez a jó értelemben véve ez a rendezvény, és abban a pillanatban, ahogy túl voltam az elsőn, tudtam, hogy szeretnék a következőn, és még jó sok eseményen részt venni, és segíteni ennek a rendezvények a munkáját, és tényleg két év az a megtiszteltetést ért, hogy ezt mint versenyigazgató tehetem meg. Úgyhogy nagyon nagy örömmel teszem egyébként, fáradtságos munka, de minden egyes pillanatért megéri.
Ha az elsőre visszatekintesz, egy-két adatot tudsz mondani, csak hogy el tudjuk képzelni, hogy honnan, mivé alakult át, vagy fejlődött ki ez a verseny? Gondolom, hogy ez egy ilyen kísérleti jellegű verseny volt a legelső. Haló, haló. Kulcsár Robertet elvesztettük, vagy legalábbis a technika nem teszi lehetővé, hogy a választ halljuk. Minden esetre minden futónak gratulálunk, aki teljesítette a hétvégi 20. Ultra Balatont. Kulcsár Robert főszervezővel beszélgettünk. Ez volt már a Hazafutás. A szerkesztő Kreisz Bálint és munkatársaim nevében megköszönöm a figyelmüket. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is kezdődik a körkapcsolás Tóth Bélával. Benne foci óra, Simon Zoltán és Elbert Gábor érkezik. 20 órától pedig közvetítjük a Honvéd Soroksár labdarúgó MB2-es mérkőzést. Érdemes tehát továbbra is a Nemzeti Sportrádiót hallgatni. Én továbbra is kellemes sport rádió hallgatást kívánok. Szabó Szilviát hallották.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. See you.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok.
Én nem, de... De zorgona mellé ezt a hatpontot, de itt befejezni.
Ja, szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
Nem igaz.
Nem?
Azért látod.
Akkor én.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
Kellemes hétfőesti rádiózást kívánok a mikrofonnál, Tóth Béla. Pontban 18 órakor kezdődik a körkapcsolás, a szerkesztő Szabó Szilvia. Fél 11-ig tartó műsor folyamunkban közvetítést hallhatnak a Honvéd Soroksár MB2-es labdarúgó mérkőzésről. Az összecsapás